A mai nap egy vízválasztó dolog lesz a jelenések könyvével kapcsolatban. Ugye múlt héten bevezettem a jelenések könyvét, és mondtam nektek, hogy az elmúlt egy-két évben, vagy egy fél évben, inkább akkor így mondom, nagyon sok minden információt próbáltam beszerezni a jelenések könyvéről. Egyrészt megnéztem, hogy ez a vallásos piac milyen formában és hogyan áll hozzá a jelenések könyvéhez. És nagyon-nagyon sok inspiráló tanítást, előadást hallottam, nagyon sok könyvet beszereztem egy nyár elején, a futárok csak jártak hozzánk, ami magyarra lett fordítva, azt megvettem, és beleolvasgattam. Nem mondom, hogy mindegyiket elolvastam, mert valamelyiknél már az első oldalon látszott, hogy kár eljutni az utolsóig. De aztán valamelyik nagyon inspirál a mai napig is, és többször beleolvasok, de a jelenések könyvével kapcsolatban ugye múlt héten egy ilyen bevezetőt tettem, és elmondtam, hogy a legnagyobb hibát a jelenések könyvével kapcsolatban ott tudja elkövetni az ember a jelenések könyvének az értelmezésében, hogyha azt hiszi, hogy a jelenések könyve az mindig onnan indul, ahonnan ő elkezdi olvasni. Tehát magyarul mi akkor tudjuk elkövetni a hibát a jelenések könyvével kapcsolatban, hogy mivel ugye olvassuk akár 10 éve, 5 éve, vagy aki most kezdi el olvasni, hogy azt hiszi, hogy ezeknek a dolgoknak a beteljesülése, gyertek nyugodtan, vannak itt még bőven székek, meg van itt a színpadon, van még 150, úgyhogy bármikor lehozunk. Jó, tehát a lényeg az, hogy a jelenések könyve az körülbelül 2000 évvel ezelőtt íródott, és ugye mielőtt én az egész háttérében, ugye elmondtam múlt héten a bevezetőben, hogy 4 nagy egységből áll, ugye a 7 levél a gyülekezeteknek, ami nagyon fontos, ugye a 7 pecsét, nagyon-nagyon fontos, a 7 trombita szó, nagyon-nagyon fontos, és hát ugye ami a legjobban a blikkolvasóknak a szívét izgatja, az a 7 csapás, és annak is a mikorja, miértje, és minekje, és kitér el, stb. És felhívtam arra a figyelmet, hogy a jelenések könyvéből az egyház, és különösen azok a tanítók, akik oda akarják szegezni a jelenések könyvére a figyelmet, és elmondtam azt is, hogy a jelenésekről és Dániel könyvéről beszél valaki, az mindig duplázza a hallgatottságot és a nézettséget, de szeretném elmondani, hogy a jelenések könyve nem ezért van a Bibliában, hanem majd meglátjátok, egy teljes vízválasztó vonal lesz ez a mai, én úgy gondolom, amikor mielőtt én belemennék ennek a 4 nagy egységnek a tárgyalásába, tehát a 7 levélbe, a 7 pecsétbe, a trombitaszóba és a 7 csapásba, azelőtt én úgy gondolom, hogy fontos egy kulcsot megtaláljunk a jelenések könyvével kapcsolatban. Tudjátok, az ajtóhoz, ugye Jézus Krisztus az ajtó, ebben meg tudunk egyezni. Az összes bibliai építményben, szent sátor, templom, mindenhol különleges jelentősége volt az ajtónak. Általában a legtöbb ajtó kulccsal nyílik, és ugye az ajtót akkor tudod kinyitni, hogyha megvan hozzá a kulcsod. Ha nincs meg hozzá a kulcsod, akkor berúgni tudod, szétszaggatni tudod, vagy egyáltalán nem mész be rajta, és ezért nagyon fontos az ajtóhoz, hogy meglegyen az embernek a kulcsa, és ezért a jelenések könyvével kapcsolatban én úgy gondolom, mielőtt elvesznénk a trombita szavakba, a pecsétekbe, a jelentésükbe, azelőtt érdemes megnéznünk azt a kulcsot, hogy mi is az, ami a jelenések könyvét tulajdonképpen olyan érthetővé teszi. A jelenések könyve két részre osztja a hallgatóságot. Az egyik az azt mondja, hogy mi a túrónak kell ezt olvasni, hallgatni, egyáltalán miért van ez benne a Bibliában, annyira érthetetlen, és ha elolvassátok, ugye talán a Dániel könyve után, vagy a Dániel könyve mellett a jelenések könyve van tele legjobban jelképekkel, ezért tényleg fontosak a kulcsok, hogy be lehessen azonosítani, mert különben olyan az embernek ez, mint a kínai ABC, holott Jézus Krisztus tette egy ígéretet a Máté evangélium 24. részében, ugye a 15. versben, ahol amióta tudjuk, hogy a Dániel könyve az tulajdonképpen megalapozza a jelenések könyvét, és majd meglátjátok, ha majd későbbiekben belemegyünk a részletekbe, de én a jelenések könyvében most a következő két alkalmat inkább madártávlatba szeretném kihasználni. Mit jelent a madártávlat? A madártávlat az azt jelenti, hogy látsz mindent, nem veszel el a részletekbe, nem lényegesek a részletek, hanem a madártávlat ahhoz segít hozzá, hogy meg tudod érteni az eseményeket, tudsz egy kulcsot kapni, és utána, ahogy a kulccsal te már melyik ajtót fogod kinyitni, az már a te egyéni biblia kutatásodnak lesz az eredménye. De a madártávlat az mindig azért kell, ugye nem véletlenül mondja a Biblia, hogy amikor egy ember megfárad, ugye mivel jelképezi a megújulását, hogy újra szányra kell mint a saskesejű. A saskesejű ritkán szokott a föld közelében ilyen fél méterre a földről repülni, és ott nehéz bombázni. Ugye ezt a pelikánok szokták, akik közelebb repülnek, és ott kinézik a célt, és azt beborítják ilyen mindenféle meszes anyaggal. De a sas az magasra repül. Miért? Hogy lássa az egész tájat. A térképnek az a lényege, amikor el akar igazodni az ember a térképen, az a lényege, hogy tudja azt, hogy mit hol kell keressen. És ezért ugye a múlt héten a bevezetőben megnéztük a Jelenések könyvének a keletkezését, megnéztük a helyszínt, megnéztük az időszakot, és tisztáztuk ezt is, hogy ez egy rossz értelmezés, hogy mindenki a saját korából, a saját korszakából indul ki, hanem megnéztük azt, hogy ez a könyv időszámításunk szerint 95-96 tájékán, tehát immáron közel 2000 éve keletkezett, tehát ez nem úgy volt, hogy eltelt 2000 év, és akkor most indul, hanem a Jelenések könyve nagyon hasonló a Dániel könyvéhez, nagyon sok dolgot megismétel és megerősít a Dániel könyvével kapcsolatban. Ami különös még a Jelenések könyvében, hogy maga a könyv, ugye így is kezdődik a Dániel könyvében, és az volt a különleges, hogy bemutatta, hogy kitől származik, melyik korban, ki a király, tehát rögzíti a helyszínt, az időpontot, rögzíti a személyeket, a Jelenések könyvében csak ámulunk és bámulunk, rögzíti a helyszínt, rögzíti az időpontot, és még egy fontos dolgot rögzít, hogy ezt nem Jóska Pista közli az emberrel, nem is egy proféta, nem is akárki, hanem maga Jézus Krisztus szájából jövő üzenetet olvashatunk a Jelenések könyvével kapcsolatban. Tudjátok, annál jobb dolog nincsen, mikor az író mondja el a saját könyvéről, vagy a festő, ugye itt most már lekerültek a festmények, hogy a festő mondja el a saját művéről, hogy mit gondolt. Ugye miért, például érettségi tételnél, ugye miért választják legtöbben a verselemzést? Elmondom miért, mert általában azok az írók, költők, akik írták a verset, már nem élnek. Tehát igazolni, hogy az mit is gondolt az a szegény pára, már nem tudjuk. Viszont azért jó a verselemzés, mert mindenki azt gondol róla, amit akar. Azt mondod a végén, mikor írtál 6 oldalt és beadod, azt mondod, hogy én ezt éreztem. És nem tudják cáfolni, ezért majd nézzétek meg a statisztikákat, hogy az érettségizőknek a nagy része verset elemez. Mert a verselemzésbe belerakod a te mondani valódat, és ha azt nagyon jól sikerül összehatni, meggyőző vagy, hihető vagy, akkor az teljesen tökéletes. Ugye a régi rendszerben az volt a jó, amikor gazdaságpolitikáról beszéltél, hogyha megtanultad a Szovjetunió gazdaságpolitikáját, onnantól kezdve tök mindegy, hogy melyik országnak húztad a gazdaságpolitikáját, ugyanaz volt. Egy teljes káosz. Tehát csak egyet kellett megtanulni. Hála Istennek ma is olyan világot kezdünk el élni, hogy csak egyfajta rendszer kell megtanulni, mert már mindenhol ugyanaz lesz, és így akkor könnyebb lesz elmondani. És ezért ugye Jézustól származik, mindjárt az elején látjuk, hogy ez az üzenet Jézustól származik, ami úgy gondolom, hogy megadja ennek a történetnek a fontosságát. Ugye mi nagyon sok esetben azért nem értjük a Jelenések könyvét, megmondom nektek ezt is őszintén, és azért mondom, hogy a mai nap vízválasztó lesz olyan szempontból, mert majd meglátjátok, hogy egészen más oldalról közelítem meg. Mi nagyon sok esetben, az esetek nagy részében a Jelenések könyvéből mesét, a Jelenések könyvéből, úgy is hívom a Jelenések könyvét néha, mint a keresztény horoszkóp. Tehát ugye mi a horoszkóp, hogy mindenki azt érti belőle, amit ő szeretne. Ez a lényege a horoszkópnak. Ugye semmi valóságtartalma nincsen, de mégis mindenkihez szól. És nagyon sok esetben a tanítások, nagyon sok esetben a prédikációk, nagyon sok esetben különböző teológia olyan meséket és olyan mítoszokat csinált a Jelenések könyvéből, hogy ma is például, amikor meghallom a lovasoknak az értelmezését, hát ezernyi verzió van. Tehát az emberek azért idegenednek el a Jelenések könyvétől, mert ezernyi verzió van. Én nem arra bátorítalak, hogy ne hallgass meg az ezernyi verziót, de onnan fogod tudni, hogy a Jelenések könyvét közel került hozzád. Jézus a Dániel könyvénél megadja a kulcsot, hogy aki olvassa, az értse meg. Onnan fogod tudni, hogy a Jelenések könyvében azt az értelmezést hallod, és onnan fogod megkülönböztetni, hogy amikor meghallgatod, akkor megérted-e, vagy nem érted meg. Amikor olvasod, megérted-e, vagy nem érted meg, vagy repül a Biblia, ki tudja, hol áll meg, kit hogyan talál meg. És ezért nagyon fontos, hogy Isten soha nem adott olyan dolgot, amit az ember nem tudott megérteni, és ami az embernek nem hagyott bennünket feljebb kísérteni. És Jézus soha nem hagyta értetlenül a tanítványait. Van, amikor már kihozták a sodrából, és azt mondta, hogy hát meddig? meddig leszek én veletek, de nem azt mondta, hogy na most már elég volt, nem mondom el többször. Ezt tudjuk az ő szolgálatából, hogy értetlenül, bután, ostobán nem hagyta ott az embereket, hanem mindig is kifejtette, ha nem, akkor neki futott még egy példabeszédben. Vannak olyan dolgok, amiket nagyon sokszor ismétel a Biblia. Miért? Mert Jézus soha nem hagyta, hogy értetlenül maradjanak a tanítványai, mert testvéreim, amit nem ismersz, amit nem értesz meg, azt nagyon nehéz magadévá tegyed. Ezért ugye miért olyan nehéz ma az Istent az embereknek a maguk közösségébe vonni, a maguk életébe bevonni? Nagyon egyszerű a válaszom rá, mert nem ismerik. Ha ismernék, akkor ez egy könnyű dolog lenne. És ezért ugye Jézus Krisztus nem véletlenül az ismeretre hívta fel a figyelmét az embereknek. És ezért ugye a Jelenések könyve, ha abból gondolok ki, hogy az került bele a Bibliába, amit Isten akart és Isten jónak látott, akkor nem mondhatjuk azt, hogy a Jelenések könyve bonyolultabb lenne, mint a Zsoltárok könyve, vagy a Példabeszédek könyve, vagy bármelyik evangélium. Itt a kérdés az az, hogy érteni akarjuk, vagy az a kérdés, hogy ki akarjuk-e forgatni az ebben lévő szavakat. Ugye a másik dolog, amit megnéztünk múlt héten, és csak utalok rá, és utána megyünk is tovább, hogy ahhoz, hogy megértsük a Jelenések könyvét, ahhoz ismernünk kell a proféciáknak a természetét, és a proféciákkal kapcsolatban felhívja az ige a figyelmet, hogy az utolsó időkben élőknek nehéz lesz eligazodni a proféciákon, mert rengeteg lesz a hamis tanító, rengeteg lesz a hamis Krisztus, rengeteg lesz a hamis proféta, aki mondja a saját dolgát, a saját hülyeségét, a saját elképzelését, a saját féligazságait. A féligazságokkal kapcsolatban csak arra hívnám fel a figyelmeteket, hogy a féligazság sokszor veszélyesebb, mint a hazugság. A hazugság néha könnyebb, mert le lehet leplezni, tetten lehet érni. A féligazság azért veszélyes, mert se nem megfogható, ugye olyan, mint a macska. Nem tudod megfogni se, meg agyonütni se. Tehát ugye, ha a macska kiborítja a teljes bödönt, akkor valamit szeretné vele kezdeni, ugye? Megfogni, vagy agyonütni. Hát ez a két dolog van. Most már félve mondom ezeket az állatvédelem, mikor az állatvédelem már magasabb csúcsra jár, mint az embervédelem, akkor olyan óvatosan fogalmaz az ember, de hát azért mindegyőtöknek, akiknek van otthon szelidített háziállata, és csinál olyat, azért néha elkap a pipa. És ezt én azt gondolom, hogy állattörvény ide-oda ezt helyesen teszed. És ugye amikor a macskával kapcsolatban van ilyen, hogy fölborítja a bödönt, akkor ugye próbálnád megfogni, hogy agyonüss, de nem tudod megfogni, mert ügyes, gyors, pillanatok alatt fönn van a függönyön, kim vagy, eltűnik, és olyan kis mocsok, hogy nem is jön haza, ha kell egy hétig, megvárja még neked a nap, lemegy a haragodon, és utána már nincs kedved elverni. Ritka az, aki hazajön a macska egy hét után, és akkor is még ugyanolyan dühösen áll a partvissal, és alig várja, hogy megüsse. Tehát ott már lemegy a nap a haragodon, és ezért szokták ezt mondani, és ezért a proféciák is ilyenek, a féligazságok is ilyenek, és tudjátok, ma azt látom, hogy a legveszélyesebb hamis proféták a féligazságokat mondó proféták, vagy hát profétának én nem hívnám őket, kuruzslók. Azért veszélyes ez, mert a féligazsága az egyszerűen megállítja az embert, és elbizonytalanítja az embert. A 10 szűzből az 5-tel pontosan ez lesz a probléma, hogy Krisztust váró, a szívüket az Istennek adatott emberekről van szó, mégis majd ezek a féligaz proféciák, ezek elfogják őket bizonytalanítani, mibe? A Krisztus várásba. És ugye még valamit megnéztünk múlt héten, és innen szeretném a múlt héti idézeteket abbahagyni, hogy három jelképet néztünk meg, hogy mi a gyertyatartó, mi a csillag, és a legutolsóra szeretném felhívni a figyelmeteket, amikor azt mondja, hogy Jézusnak a szájából jön ki a kard. Erre miért hívom fel a figyelmet? Mert Jézustól, Istentől mindenki azt várja az elmúlt 2000 évben, hogy jöjjön le, üsse agyon a szomszédot, üsse agyon az ellenséget, törje le a kezét, tegyen igazságot, giotinozzák meg a főtéren a hamis profétákat, stb. És Isten mit mond, hogy nem fogom ezt megtenni, egészen addig, amíg el nem jön az ítélet ideje, addig mit fogok csinálni? Az igazságot, mivel képviselem? A számból kijövő karddal. Mi a kard? Tehát fegyver, de olyan fegyver, ami mit csinál? Ami igazságot hirdet és igazságot akar teremteni. Ezért azok az imák, hogy Uram, gyere már le, öld már meg az ellenségemet, hát meddig? Testvéreim, kidobott idő, kidobott pénz, kidobott energia. Nem jön ez. Nem jön ez. Vagy olyan, hogy most már azonnal gyere és gyógyíts meg, mert ha nem jössz, akkor én átállok a másik Istenhez. nem fog jönni ettől. Higgyétek el, nem fog jönni. Miért? Mert az igazság ő neki most a fő mérce, mert most nem az a kérdés, hogy fél lábbal mész-e az üdvösségbe, vagy két lábbal, vagy makkegészségesen, vagy félig egészségesen, vagy gazdagon, vagy szegényen, hanem ma ennek a kornak már 2000 éve az a kérdése, hogy megyünk-e az üdvösségbe. És tudjátok, egy bölcs atya az mit csinál? Néz prioritásokat. Hogy mindig a legfontosabbnak kell lenni az első helyen. És az apróságok, ugye mibe veszik el egy ember, amikor az apróságokat kezdi megoldani. Ugye miért csinálunk magunknak jegyzetet? Mert ott, ha lehet, akkor fontosság és sorrendben. Ha ég a ház, és föl van írva a jegyzetben, hogy ki kell suvickolni a papucsot, akkor nem biztos, hogy érdemes kezdeni a papucs suvickolásával. Fontos dolog, mert beleléptél vele a trágyába, meg büdös is. De ég a ház. És ezért ugye az ember, a bölcsember mit csinál? Fölállít magának egy prioritást. És ugyanígy működik ez az Isten, hogy azt mondja, hogy én értem, hogy meg kell gyógyítani, én értem, hogy rengeteg a szükség, én ezt tudom, de értsétek meg, hogy mivel az üsztörténet vége előtt vagyunk, ezért majd hálásak lesztek nekem, hogy én az üdvösségetekért aggódtam, és azt munkáltam, és nem azt, hogy most egyenes-e a fületek, föl van-e töltve a szátok, van-e ránc, vagy nincs ránc, stb. Stb. És ezért nagyon fontos ezt megérteni Istennek a természetéből, mert nagyon sokan így sértődnek be az Istenre, hogy már mióta kiabálok neki, és azt nem teszi meg. Testvéreim, ez az Isten természetéből adódik, értsétek már meg, ő az Isten. Ezt tudomásul kell venni. Én tudom, hogy mi szeretnénk. Tudjátok, miből adódik ez, hogy ezt nem tudjuk megérteni, hogy egy picit mi is szeretnénk Istenek lenni. Egy picit mi is, hogy már legyen az, amit én akarok. Az van otthon a te pipitéreden, amit te akarsz. Hát helyel közel, de elméletileg az van. Az ember azért alapít pipitért, saját baromfiudvart magának. Miért? Hát, hogy ő legyen a kakas. De normális kakas, tehát nem gyökérkakas, hanem ilyen normális, okos kakas. De a világegyetemben nem mi vagyunk a kakasok. A világ mindenségben nem mi vagyunk a bosszok, a főnökök. Hát elég nagy baj ez az embernek, hogy mindenhol főnök, és ma ez a 7 milliárd ember főnök akar lenni. Ezért olyan bonyolult, ezért olyan összetett, és ezért olyan élhetetlen a világ. És ezért ugye a néhány bevezető gondolat után szeretném bennetek azt megerősíteni, és kérlek is benneteket, különösen azok, akik elvesznek mindig a mesékben, a mitoszokban, a Jelenések könyve egy ilyen, a számítógépesek mindig egy ilyen számítógépes játékot látnak mögöttük, hogy azt a János, azt azért nem láttam, hogy az egy repülőgép, meg az egy mit tudom én. Szóval el lehet ebben veszni a mesékig, el lehet menni a végletekig, csak könyörgöm nektek, hogy a Jelenések könyvét ne egy keresztény horoszkópnak tekintsétek, hogy az majd így úgy forgatjuk, ahogy akarjuk, mert a Jelenések könyve majd a mondandó valom végére kiderül, hogy ez egy egészen más történet és egészen más alapokon íródott, és ezért ugye ezért válik érthetetlenné, mert meséket láthatnak a Jelenések könyvével kapcsolatban. Ugye a másik nagy probléma, hogy az emberek a titkokat keresik. A titkok nagyon fontosak. Gondolj vissza, ha vezettél naplót, vagy vezettél emlékkönyvet, ugye annak idején az én koromban a lányok vezettek emlékkönyvet, meg aztán a fiúk is. És ugye akkor volt az, hogy behajtottad az emlékkönyvnek a sarkát, és rá volt írva, hogy titok. Ugye? Hát a titokra mit jelent a titok? Hogy hát azt ne nyisd ki, és ne nézd meg. Amikor visszakaptad az emlékkönyvedet, és be volt hajtva a sarka, és rá volt írva, hogy titok, mi az első, amit megnéztél? Érdekelt téged a József Attila idézet, meg a Petőfi idézet, meg a nagy szavak? Nem érdekelt, mi a titok érdekelt? A titok. És ugye ezért szerettem, mikor úgy kezdenek egy mondatot, és nagyon hamar vége is van a beszélgetés, hogy figyelj, gyere, hagyd ide a füledet, mert egy titkot akarok neked elmondani. És akkor én nagyon hamar lezárom itt a beszélgetést, hát a titkot nem mondd el te, jó gyerek. Hát nem azért bízták rád, hogy elmond. Úgyhogy és itt vége is a beszélgetésnek. Ugye miért fontosak a titkok? Mert a titkokkal úgy, hogy a másik fölé akarunk kerekedni. Van olyan információnk, amit a másik nem tud. És ezért, aki a titkok birtokosa, hogy mondják ezt mai nyelven, nem rendszergazda. Titokgazda, a titokgazda, ugye miért minden államban, miért a misztika mit követ, mi a legmisztérikusabb állami szervezet egy országban? A titokminisztérium. Mert azt tudja a titkokat, azt tudja, hogy mi, mikor, honnan jön, honnan támadnak, ki jön, ki győz, ki veszt. És ezért ugye az emberek úgy vannak a titkokkal, miért élnek meg ezek a szenny újságok, vagy ilyen bulvár újságokat? Azért, mert az emberek kíváncsiak. Mert leírja, hogy Cucukáék házában baj történt. És akkor kiderült csak annyi a baj, hogy 5 percre villany, vagy áramszünet volt, de ugye az emberek, mivel kíváncsiak rá, hogy mi történt, lehet, hogy meghalt, elvágta a nyakát, öngyilkos lett, stb. Ezért az emberek nagyon nyitottak a titkokra, és rájöttek erre a hamis proféták, a hamis tanítók is, hogy a Jelenések könyvét ilyen titokzatosan kell tanítani, mert akkor éberen tartják az embereket, és akkor az Jelenések könyve mindig olyan misztikus marad, de szeretném elmondani, hogy Isten egyetlen egy igéjét se adta misztikának, hanem azért adta, hogy megelevenedjen, és azért adta az igét, hogy megszólítson téged. Ha misztika marad az ige, akkor nem ért semmit. Épp ez a vitám az apokrif könyvekkel, mert mit jelentenek a Biblián kívüli apokrif könyvek, amiből majdnem 1100 van, azt, hogy ott megőrizték a misztikát. Miért voltak ilyen népszerűek? Barátaim, 66 könyv került a Bibliába, és több ezer volt, ami esélyes volt arra. Miért ezt a 66-ot helyezte bele a Szentlélek? Azért, mert ez nem misztika. Ez nem valami bulvár, hanem ez maga az igaz valóság. És a többiben mind benne van a misztika, ugye ezeken a keddi kérdéseken szembesülök vele, amikor az van, hogy Izsák pedofil volt, és fiatal korában vette el Rebekát, és akkor megkérdez ember, hogy hol olvastad ezt, és akkor mondja, hogy valamelyik apokrif könyve. Hát de ember, ne tekintsd ugyanazt, az Andersen könyve, az nem ugyanaz, mint a Szakács könyv. Ugye a Harry Potter filmek, mikor bejöttek, akkor tudjátok mi volt? 10-15 éves gyerekek lettek öngyilkosok, mert kiálltak az ablakba, és azt hitték, hogy tudnak repülni. Mert ezt látták a filmbe. Testvéreim, ezért hívja fel, külön felhívja a Pál apostol, mert tudta, hogy gyengélkedni fogunk a végén. Mondhatnám azt, hogy pihenté válik az agyunk az idők végén, mert annyira elkényelmesedünk. Mire hívta fel a figyelmet Pál apostol? Hogy mesékre fognak hallgatni az emberek inkább az igazsággal szembe. És ezért ugye nagyon fontos, hogy az ördög misztikát csinált a Jelenések könyvéből, az ördög misztikát csinált a Dániel könyvéből, az ördög misztikát csinál mindenféle apokaliptikus megnyilvánulásából Istennek. Miért? Hogy meseszerűvé, hogy bagatellé tegye, hogy az egyik az beleőrül, mert úgy van vele, hogy ez érthetetlen, a másik meg azt mondja, hogy inkább bele se kezdek, mert annyira érthetetlen számomra. De mind a két megoldás szeretném elmondani, hogy rossz. És ugye még egyet, amit felolvastam múlt héten az Jelenések könyve 1-3-ban, azt mondja, hogy boldog, aki olvasta. Testvérem, ha nem értjük, megfoszt bennünket az ördög egy boldogság forrást. Hát alig van már boldogság forrás ebben a világ mindenségben. Már ahogy klasszikusok mondják, már tényleg csak a pálinka marad, semmi más nem marad boldogság forrásnak, de hát ugye ki mit választ, de egyszerűen azt mondja, hogy boldog, aki olvassa. Nem leszel úgy boldog, ha nem érted, hogy mit olvasol. És ezért a misztika, a mese, hogy ez lesz, az lesz, amaz lesz, horcibát, egyszerűen ilyen fantazmagóriák vannak benne. Ugye a gyereknél is, figyeljetek, a 30 éves fiat, ha meglátogat, ő neki már nem mesét olvasol. Hát nagy a baj. De a kicsinek még mesét olvasol, de van egy pont, amikor abba hagyod a meseolvasást. Miért? Hát mert meg kell tanulnia neki a kőkemény valóságot. És ezért ugye Isten egyetlen egy könyvét sem tette mesének. Ezért, amit hallani fogtok, kérlek benneteket, hogy mielőtt halljátok, emészétek egy kicsit. Tehát nem feltétlen biztos, hogy a halottaknak mindjárt neki kell ugrani, hanem egyszerűen egy picit emészétek, egy picit gondolkodjunk rajta közösen, és én meggyőződésem, és kérlek erre figyeljetek, hogy az igével kapcsolatban abból fogod tudni, hogy közel van az igazsághoz, mert én soha nem merek olyat mondani, hogy ember igazat mond, de hogy közel van az igazsághoz, hogy érteni fogod. Mit mond Jézus? Aki olvassa, értse meg. Összeköti a kettőt. Értsétek meg, nem elég csak olvasni. Mi a vallásos szolgáltatásnak a lényege? Olvasd, 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 olvasd. Nem. Jézus nem azt mondta, hogy orvérzésig olvasd, hanem azt mondja, hogy úgy olvasd, olvasd, és meg fogod érteni. Tehát a Bibliának van egy ilyen titka, hogyha olvasod, meg fogod érteni. És ezért én egy olyan megközelítésbe mennék bele a következő két alkalman, hogy mielőtt belemegyünk a részletekbe, hogy megpillantsuk egy ilyen madártávlatból, hogy a Jelenések könyve nem jóslás, nem a jóslások könyve, nem a jövendőmondások könyve, hanem azt mondja saját magáról az ige, hogy ez van, és ezek lesznek. Tehát nem, hogy ez meg az meg amaz lesz, hanem ez van, ami van, az lesz is. Ez egy nagyon érdekes dolog a kettős profécia, hogy szól a saját korának, és szól a jövendő emberének. Ugye azt látom, hogy ma ezekkel az apokaliptikus könyvekkel kapcsolatban van egy versengés is. Ki tudja jobban, szebben, ki tud, van, a versengés mit jelent, hogy ki tud nagyobbat mondani. Ki tud valami óriási nagy dolgot mondani, szeretném elmondani, hogy a Bibliával kapcsolatban semmi újdonságot nem tudunk mondani. A Bibliával kapcsolatban egyet tudunk tenni, hogy kijelentést kapunk a Bibliából, és megértjük az Istennek az akaratát. Újdonságot nagyon nem tudunk mondani, egészen más az, amikor ugye a szent kenyereknél, a szent kenyerek asztalával szemben ott volt a hétágú gyertyatartó, majd a hetes számra is ki fogok térni, hogy miért a hétágú gyertyatartóval indít Jézus, hogy ő ott jár a hét, ugye az a hét gyülekezetet jelképezte, mert a hétágú gyertyatartónak volt egy olyan tulajdonsága, hogy azt a szőtét helységet minden irányba megvilágította. Ugye, ha a kocsidon első reflektor van, az csak előre világít, az hátra nem segít. Az kevés hátra. A hétágú gyertyatartó egy olyan különleges eszköz volt, ami körbe világított mindent. Tehát mindenhol lehetett látni. Ugye miért? Mert a Szent Sátornak, a Szent Sátoron nem volt ablak, és abban a helységben nagyon sötét volt, ezért a világosságot, ugye ez a gyertyatartó biztosította. Ezért csak kérlek benneteket, hogy most nézzünk úgy a Jelenések könyvére, hogy nem, az nem valami jövendőmondás, nem valami jóslás, nem valami misztika, nem valami mese, hanem ilyen józan paraszti ésszel közelítsük meg. Ne versengésből, hogy ki tudott nagyobbat mondani róla. A versengésben mindig benne van a hazudozás is. Miért? Mert aki nagyobbat hazudik, ugye mi a fogyasztói társadalomnak a lényege? Miért van az, hogy ilyen rendkívül rossz filmeket, rendkívül jó reklámokkal megszakítanak? Ugye ma már így kell mondanom, mert ugye alig marad a filmre idő, mikor ott van a reklám. Azért, mert menet közben el akarják veled hitetni, hogy minden jó. Ma annyi sampon jó, ma annyi vaj jó, ma annyi minden jó, aztán közben kiderül, hogy ezek olyan ártalmasak az egészségre, hogy le a kalappal, tehát lassan vissza kell mennünk abba a világba, hogy meg kell magadnak termelni, ha teheted mindent, mert különben nem tudod meg, hogy mi lesz veled és mit teszel. Ezért a jelenésekkel kapcsolatban nagyon sok a megtévesztés, és mindig valaki titkokat vár és kutat, de a Jelenések könyve nem a titkok könyve, hanem nagyon érdekes, és ez a szó jutott ma eszembe, hogy lehetne megfogalmazni, hogy maga az egész történelem a Jelenések könyve, de nem emberi nézőpontból, hanem isteni nézőpontból. És szeretném elmondani, hogy az emberi történelem szemlélet és az isteni történelem szemlélet között az a különbség, hogy mi emberek lexikonokba írjuk bele a történelmünket, az Isten pedig a történelemnek azt a részét nézi, ami ahhoz segíti hozzá az embert, hogy üdvösségre jut. Ezért az Isten, mi a véleménye az Istennek? A Bibliában milyen dolgok kerültek bele, amik az üdvösség történelme szempontjából meghatározóak voltak. És ezért a Jelenések könyvéről nem véletlenül, ugye a Dániel könyvénél már ott a végén a beszélgetésekben, és majd az most kiderül a részletekben a Jelenések könyvénél, hogy ott mindig azt kell beazonosítani, mert János, amikor meglátja, abban a pillanatban ugye felemeltetik a mennyben, és egy belátást kap a mennybe, és a Jelenések könyvében mindig azt kell beazonosítani, hogy a jelenet, amit olvasol, az hol zajlik? A földön zajlik, vagy a mennyben zajlik? És ugye ezért nagyon fontos először madártávlatból megnézni, mert különben elvesznénk a részletekbe. Még egy fontos dolog, és majd ezt sokszor fogom mondani, hogy az európai ember úgy gondolkodik, hogy logika alapján gondolkodik. Tehát mi úgy gondolkodunk, amit látunk, az van, amit hallunk, az létezik, amit nem látunk, nem hallunk, az nincs. Az európai ember logika alapján gondolkodik. Ezt úgy mondjuk, hogy logikus gondolkodásmód. Ennyit jelent. Ugye a közel-keleti ember, ahol a Biblia íródott, az nem logika mentén gondolkodik, ez nem azt jelenti, hogy ostobák, hanem ők képekben gondolkodnak. Olyan a nyelvük, olyan a beszédük, olyan az írásuk, hogy képeket jelenítenek meg, és képekben beszélnek. Nem véletlenül a Biblia rengeteg képben beszél. Néztek meg Jézusnak a szolgálata miről szól, példázatokat mondott hegyéről, töviről hegyire. Miért? Mert a képeket megértették. Jézustól megkérdeztek, hogy miért beszélsz mindig képekben, miért nem logikusan beszélsz? Aki hüle, halljon meg, aki nem érti, pusztuljon el, nem így beszélt Jézus, hanem azt mondja, hogy látta, hogy nincs sötétség, vagy nagy a sötétség, akkor mit csinált? Bedobott egy olyan képet, amikor megértették az emberek. És ezért ez egy fontos dolog, a Markos Nárasnak volt egy kabaréje, ugye, hogyha egy sört szerető embernektől megkérdezett, hogy 2 meg 2 az mennyi, akkor lehet, hogy azt mondja rá, hogy 5. De ha azt kérdezett, hogy 2 sör meg 2 sör az mennyi, csak annyit kell tenni, hogy oda kell rakni mellé a jelképet, a sört, már is megjelenik előtte 4 gyöngyöző oldalú korsó sör, és azonnal mondja rá, hogy 4. És nem hibázik benne. És ezért kellettek a képek, és a két kultúra között ez a különbség, ezért például Európa soha nem tudott üzletelni. A Közel-Kelettel. Miért nem tud üzletelni? Mert az egyik az képekben gondolkodik, mi meg egyszerűen logikában gondolkodunk. Nekünk az a logikus, hogy 40 oldalas szerződést írjunk. Miért? Hogy utána a jogászok majd tudjanak bennünket védeni a bíróságon. Őnekik mi a feladatuk, hogy létrejöjjön az üzlet, és nem akarnak bíróságra menni. Mit jelent ez? Egészen más megértése van, nehéz is összeegyeztetni a két kultúrát egymással. Nem véletlenül, amikor keleten ugye honnan indult a hatalom gócpontja, Babilon, Perzsa, Méd-Perzsa birodalom, ezek mind keletre helyezkedtek el. Mi történt? Mi volt a nagy váltás? Hogy áttevődött nyugatra a hangsúly, Rómára, és Róma már milyen gondolkodású volt? Ő már logikus gondolkodású volt. És csak mi a baj a logikával, amit mond a Biblia, hogy az ismeret mit csinál az emberrel? Felfuvalkodottá teszi. Egészen más gondolkodásmód az Isten. Miért férkőzik egy közel-keleti ember? Miért férkőzik? Figyeljetek, most bocsánat, nem mondok eretnekséget, de nézzétek meg az iszlámot. Most én értem, hogy mi Ábrahám, Izsák, Jákob istenéből nézünk ki, de nézzétek meg azt az elszántságot, amit ők a saját vélt vagy valós, mindegy, istenükkel kapcsolatban tesznek. Nézzétek meg ezt a fanatizmust, tehát ők egészen másképp gondolkodnak, ott nem logikus. Egy európai ember számára, hogy ötször megálljál imádkozni, ez nem logikus. Hát az alatt elmegy két e-mail, két üzlet, stb. Ez nem logikus. Ez nem logikus. Ők másképp gondolják ezt, és meg kell értenünk, bele kell helyezkednünk a történetbe, meg kell, hogy szólítson bennünket a történet, és ezért egészen más a két gondolkodásmód, és a keleti ember képekben gondolkodik, ezért a képes beszéd terjedt el a Bibliába. A jelképek azért kellenek, mert a gyülekezetek értették a képes beszédet, a rómaiak elől viszont el volt zárva, ugye Róma már nyugati kultúra volt. Még egyszer menjünk vissza, Pátmos szigetén vagyunk. Egy Domitianus nevű császár az uralkodó, aki úgy került, csak egy picit történelmet hadd mondjak, hogy Néró, az a fanatikus állat meghal, annak ugye van a leszármazottja a Vespánianus, és annak van a leszármazottja a Titus. És ez a Domitianus, ez Titusnak a testvére. Ki a Titus? Aki időszámításunk szerint 70-ben lerombolja a templomot. De 82-ben időszámításunk szerint ez a Titus nem várt események miatt, egy hadi balesetben meghal. Tehát nem úgy történik egy baleset. Lehet, hogy mind a vadászok véletlenül fejbe lövi magát, valami történik vele, és ennek a Titusnak a testvére a Domitianus. És ez a Domitianus császár, ez a futottak még kategória, tudjátok, hogy nem a harcol, ők berakták a sarokba, ott maradt, és tudta, hogy nem is kell ezzel foglalkoznia, mert a Titus mellett ő soha az életben nem lesz császár. De senki nem számolt azzal, hogy a Titus dob egy hátast. És ezért mi történik? Jön a Domitianus, berakják császárnak. Viszont szeretném elmondani, hogy akit az óvodától kezdődően ütnek, akit az óvodától kezdődően megaláznak, akit az óvodától kezdődően mindig második ember lesz, az amikor hatalmat kap a kezébe, akkor 99%-ra mondom nektek, hogy zsarnok lesz belőle. Ez sajnos ez a mai napig természete a politikának. Ha olyan ember kerül a hatalomra, abból miért lesz zsarnok, azt nézd meg. Nézd meg, azt valószínű, hogy ütötték, vágták kiskorába, elnyomták, ő volt az ötödik gyerek, stb. Zsarnok lesz. Miért lesz zsarnok? Azért, mert rendezni, mert hatalmat kap a kezébe, és rendezni akarja a sorokat, mert ő nem az apjára, meg az anyjára, meg a testvérére haragszik csak, hanem minden emberre haragszik, akik ők megengedték, hogy ilyen helyzetbe kerüljön. A zsarnokok a mai napig így keletkeznek. Ha ezeknek a mai kornak a zsarnokaik megnézed, a gyerekkorát megnézed, mindenhol van valami defekt. És ezért ugye az történik, hogy ez a Titusnak, ennek a Domitianusnak egyszer csak szólnak, hogy meghalt a tesód. Meghalt a Titus, nem áll, hogy halt meg. Hát nem tudjuk, de meghalt, és te vagy a császár. És egyik pillanatra a másikra a sarokban ülő szelíd gyerekből, aki vadászni, halászni, meg diszkóba járt, abból mi lesz? Császár lesz. És lesz belőle egy zsarnok, és ugye azt mondja, és ugye mit hall, ugye a hülyeség a zsarnokokba fölerősödik, a hóbort fölerősödik, és beveszi a fejébe, hogy el fogja pusztítani a kereszténységet. Ne felejtsetek el, időszámításunk szerint 100-ba vagyunk, itt már az egész birodalomban elterjedt a Jézus Krisztus által alapított hit és gondolkodásmód. Itt már Afrika partjainál vagyunk, itt már szinte a mai Európa egészét elborítják, csak Pálnál nézzétek meg, hogy mekkora területet futott be, csak maga Pál. De szeretném elmondani, hogy mi csak a fősodrását olvassuk a Bibliába, Pálon kívül még rengetegen voltak, akik tovább utaznak, és tették a dolgukat. Ugye ez ugyanolyan dolog, mint egy gyülekezetben. Az, hogy itt sokan engem hallanak hétről hétre beszélni, ezt tudjátok mennyiben az én érdemem? 10%-ban. A többi azoké, akik ezt lehetővé teszik. A közösségé. Csak ez valahogy így van fölépülve a társadalmunk, meg mindenünk, hogy van egy ember, az megdicsül, a többi nem. Ez főleg annak kell tudnia, hogy ő a többiek nélkül senki, aki mindig hétről hétre szem előtt van. És ezért ugye ez oda kerül, ez az uralkodó, és az történik, azt csinálják 90-es években időszámításunk szerint, hogy akarják tönkretenni a gyülekezetet, nagyon egyszerű a recept, kikapkodják belőlük a vezetőket, az összes gyülekezetből kiszedik, mert ha megvered a vezetőt, ha egy családban a családfőt kiemelik és kiveszik, akkor utána a családban azért egy jó pár hónapig zavar lesz, mert nehéz. Sokszor mondják, hogy nincsen pótolhatatlan ember. Testvéreim, én ezt másképp látom, csak pótolhatatlan emberek vannak. Mindannyian pótolhatatlan emberek vagytok a magatok területén. Higgyétek el, ez egy ilyen üres duma csak, hogy nincs pótolhatatlan. Mindenki pótolhatatlan ember. Csak mindig akkor tudják meg, amikor már nincsen. Amikor van, akkor még nem tudjuk, mert akkor ott van. De amikor nincs, na akkor jössz majd rá, hogy pótolhatatlan. És az történik, hogy ugye kiveszi a gyülekezetekből a vezetőket, Jánossal az élen, és kineveznek egy szigetet a mai török partok mellett, Pátmoszt, ahova elviszik ezeket a vezetőket. Nem János volt egyedül ezen, miért vitték Pátmoszra? Pátmoszban egy vasbánya volt, és egyszerűen dolgoztatták őket. Ugye itt megy a vita, hogy amikor János találkozott az Úrnak a napján, akkor az milyen nap volt, szombat volt, szabad nap. Hát ugye mivel Jánosnak egész napja volt arra, hogy az Úrral közösségben legyen, és közben ott egy vasbánya működött, és közben ő fogoly volt, ezért biztos, hogy egy olyan nap volt, amikor ugye pihenőnapot kaptak, és ugye mivel egy ilyen kereszténynek mondott világ volt Rómában, ezért meghagyták a pihenőnapot. Most azon ne vitatkozunk, hogy ez melyik nap volt, mert el messze vinne a témánktól. És egyszerűen a jelenéseknek ez a titka, hogy be kell azonosítanunk a képeket, be kell azonosítanunk a hátteret, és így kerül ez a Domitianus hatalomra, és testvéreim, az egyik legkegyetlenebb császár volt, aki nyírta a keresztényeket. És ugye miért fontosak voltak a jelképek? Mert a képes beszédet a közel-keleti gyülekezetek értették, a Róma nem értette. És ezért ott van, ugye Jézustól megkapja a beszédet János, ne felejtsétek el, csak a történelmi hátteret azért mondom, mert egyszerűbb lesz megérteni. Megkapja a kijelentést, de szeretném elmondani, hogy egy szigeten van. Nem tudta beírni Facebook csoportba a látottakat, valahogy ki kellett juttatni a szigetről. De ha úgy jut, mivel a császár, ugye az volt a császári töveklés, hogy tönkretegye a gyülekezeteket, ezért a császár, a rómaiak cenzúrázták, hát én voltam börtönben, elolvasták a leveleket. Mi, amikor a feleségemnek bizalmas dolgot akartam mondani, most már elmondhatom, mert ugye már vége van a bulinak, akkor kialakítottunk kettőnk között egy jelrendszert. A jelrendszernek mi a lényege, hogy csak az érti, aki beavatott. Hogy jutott ki a jelenések könyve szerintetek Pátmoszról? Úgy jutott ki a jelenések könyve, hogy olyan beszéddel íródott, amit azok értettek, akik kapták. A hét gyülekezet teljesen tisztában volt a képes beszéddel. Róma miért nem értette? Az ott lévő századosok, ezredesek, tízezredesek miért nem értették ezt a beszédet? Mert ők már a logika gondolkodáson is elolvasták, figyelj! Amikor először elolvastad a jelenések könyvét, a logikus gondolkodásmóddal, és most ne vallásoskodjunk, mit mondtál róla? Istenem, ezt a katyvaszt ki a túró rakta bele ebbe a Bibliába? Érthetetlen volt. Miért? Mert a logikai gondolkodás alapján a jelenések könyve érthetetlen. És ugye János, amikor lejegyzi, mert ne felejtsd el, itt mi volt Jánosnak a feladata? Írni, 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 írni. Itt Jánostól nem kérdezték meg, nem kérdezték a véleményét, nem kérdezték a hozzáállását, hanem azt mondták, hogy János, amit hallasz, amit látsz, azt mit csinálj, írd le. De ezt az írományt ki kellett juttatni. Nem mondhatta azt János a római őrzőinek, hogy vigyétek el Efézusba, Szmirnába, mindenhová, mert én most itt egy parasztlázadást szeretnék, én az evangéliumot szeretném hirdetni. Hát a rómaiak miért zárták be őket, hogy az evangélium ne hirdettessen? Ezért zárták be őket. És ezért kell megértenünk a jelképeket, ezt nagyon sokszor mondom, hogy a jelképek megértése. És ugye ez egy jelkép volt, és így tudták Pátmoszról kijuttatni. A jelenések könyvének még van egy titka, ami miatt én csak mindig ugye szorgalmazom az Ószövetségnek a tanulmányozását, mert a jelenések könyvét, ha megnézitek, minden egyes utalása ószövetségi eredetű. Bálám, nikolaiták, Jézabel, minden egyes utalása ószövetségi eredetű. Időszámításunk szerint 100-ban vagyunk, de nem az elmúlt 100 év eseményeire utal, nem Jézus Krisztus magára utal, hanem minden egyes utalás a ószövetségi. Itt tudod megérteni, hogy Jézus miért mondta azt, hogy nem eltörölni jöttem a törvényt, hanem betölteni. Mit jelent a betölteni? Hogy innentől kezdve meg tudjátok érteni a törvényt. Ez jelenti a betöltés. Érthetővé válik a törvény. És ezért ugye nagyon fontos az Ószövetség, és ezért nekem az első pont, amikor a Jelenések könyvét megértettem, az az, hogy rájöttem arra, hogy a Dániel könyve nélkül megérthetetlen a Jelenések könyve. Visszautal a Dániel könyvére, tulajdonképpen az alapját Dániel rakja le, ezért Jézus külön név szerint kiemeli. Nem sokat említ név szerint, de azt mondja, hogy Dániel könyvéről, azt mondja, hogy aki olvassa, értse meg. Tehát név szerint. Tudjuk, hogy milyen fontosságot tulajdonít Jézus ennek a könyvnek. Jó, és ezért néhány kulcsot az elkövetkező két alkalommal a tanulmányozáshoz szeretnék nektek adni, és most a részleteket egy-két hétig eltoljuk magunktól. Jó, és ez egy én meggyőződésem, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog lesz. Ugye a 2 Mózes 26.30-ban van egy nagyon fontos ige, és Isten ezt komolyan veszi, ugye Mózesnek az első létesítmény, ami fölépült, a Szent Sátor, az mennyei mintára épült, azt mondta Isten Mózesnek, hogy úgy építs meg, ahogy láttad a hegyen. Ez a 26.30-ban venne, az mit jelent, hogy Mózestől itt nem kérték a kreativitást, Mózestől itt nem kérték a hozzáadott szakértelmet, hanem Mózestől azt kérték, hogy amit láttál. Ugye ne felejtsétek el, mit kér Jézus Jánostól, hogy azt írd le, amit hallottál. Semmi más ne írd le hozzá, csak azt írd le, amit hallottál. És ahogy halad előre az idő, tudjátok, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a jelképek azért is fontosak, mert ahogy halad előre az idő, ez az egész világ mindenség meggyengül. Most épp a napokban beszélgettem valakivel, ugye ez a Covid, ez most teljes mértékben lázban tartja az emberiséget, érthető okok miatt. Ugye a legmegdöbbentőbb dolog, egy 75 éves orvossal beszélgettem talán 2-3 napja, és mondtam neki, hogy orvosként őszintén beszéljen velem, mi a helyzet. Azt mondja, hogy semmit nem tudunk róla. Ezt mondja a 75 éves orvosként. Az a helyzet, hogy találgatunk, kutatgatjuk, néha ráérzünk, néha nem, de őszinte hozzám, nem tudunk róla semmit. És nagyon érdekes, hogy a beszélgetés után, ahogy jöttem hazafelé, siettem, hogy 8-ra hazaérjek, de a minden csak vicc. Tehát jöttem hazafelé, és a lényeg az volt, hogy elkezdtem erről az egészről gondolkodni, hogy itt az egész világ haptákban áll, és teszünk valamit, óriási károkat okoz minden területen. Tehát itt nem csak az egészségügy területén, itt minden területen óriási károk mennek, egyéni életekben, közösség életekben, nemzetek életében, tehát mindenhol. És ugye, ahogy nézem, és ugye, ahogy a Biblia A-ból B-be tart, ugye, és azt látjuk a Dánielnél, és látjuk, hogy az A még egy dicsőséges korszak volt, a B pedig egy viszonylag degenerált korszak lesz. Tehát lehet látni, hogy a technika fejlődik, de az ember lefejlődik. Ezért ugye egy nagyon érdekes dolog ezzel az egész vírushelyzettel kapcsolatban, hogy évek óta figyelem, hogy az emberi egészség, az emberi szervezet ugyanazokra a betegségekre ma már sokkal gyengébben reagál, mint 10-20-30 éve. Sokkal gyengébben. Egy náthárom már a tömeg sokkal gyengébben reagál. Tehát ugye, és a végén, amikor beszél a Biblia járványokról, hallanatok el ma járványokról, amik végig söpörnek, ugye olyan járványról nem beszél a Biblia, ami elpusztítja az egész emberiséget, ezt tudjuk, mert kézérintése nélkül lesz az emberiségnek a vége, tehát nem lesz ilyen járvány. Ezért ugye az én nézőpontomban, és mindegy, hogy hívják ezt az orvosok, az én nézőpontomban annyi történik, hogy az emberi szervezet az étkezéstől, az életmódtól és mindentől olyan mértékben veszti el az immunitását, hogy ugyanazokra a betegségekre, amikben 10-20-30-40-50 évvel ezelőtt még erősen reagált, azokra ma gyengébben reagál. Teljesen gyengébben reagál. Ha megnézitek ezt az egészet, az orvostudomány, én amennyire kivettem ebből a beszélgetésről, próbálja influenzaként kezelni, tehát a mai, mivel nincs még vakcina, ezért az influenzához hasonló ellenszereket adnak be az embereknek, én ezeket a neveket olvasom. Miért? Mert érzik, hogy ez olyasmi, csak sokkal erősebb. Olyasmi, csak sokkal több következménye, sokkal több utóhatása van. De értsétek meg, hogy ez abból is következhet, hogy az ember minden területen, nem csak erkölcsi területen, nem csak értelmi területen, ugye az értelme alatt nem azt mondom, hogy hülye lesz az emberiség, csak azt mondom, hogy nem gondolkodik. És ez egy nagyon veszélyes dolog. Ugyanez vonatkozik a testre. Hát testvéreim, ki a bánat tudja, hogy mit eszünk? Évek óta, hogy mit eszünk. Sőt, már azt se tudod, amit te elvetsz, mert a mag, hogy miből van, ugye itt már nagyon nagy bonyodalmak vannak, amióta úgy hívjuk az élelmiszergyártást, hogy élelmiszeripar, Ugye, aki dolgozott már ipar körülmények között, hát ott az egy más történet. Hát gumiipar, hadipar, de hogy élelmiszeripar, ez veszélyes. És ezért ugye ezt tudomásul kell nekünk venni, hogy az emberiség kozmosz szinten gyengül. Kisebb az ellenálló képesség, kisebb az immunitás, egészen másképp reagálunk erre. Például egy nagyon érdekes történetet mondok nektek, a 11-2000 fős roma táborokban nincsen covidos. Miért nincsen? Hát azért, mert ott megszokták a kis cigánygyerekek, hogy félmeztelenül télvíz idején rohangálnak. Miért? Egy kicsit nagyobb az ellenálló képességük. Én nem mondom, hogy jobb, csak nagyobb. Figyelj, ha ahhoz szoksz hozzá, hogy csak egy gatyád van, és abba kell kimenni télen, hozzászoksz. Az ember egy ilyen típus. Ahogy hozzászokunk a NERSZ bundához is, úgy hozzászokunk a kiskabáthoz is. És ezért ugye ez egy kozmosz szinten történik egy változás, és Isten a jelenések könyvével kapcsolatban egy ajánlatot, egy szövetséget ajánl, hogy hogyan is tudsz te megmaradni. És ezért mondom, hogy nem a titkok, nem a rejtjelek, nem a horoszkópnak a keresztény változata ez, hanem tulajdonképpen egy útmutató a jelenések könyve. És figyeljétek, amikor fontos dolgokat akart mondani Isten, bocsássatok meg, de azt még angyalra se bízta. És itt a jelenések könyvét nem akárki jelenti be, mint maga Jézus Krisztus. Mondjuk azt, ugye én a jelenések könyvével kapcsolatban azt mondom, hogy miért Jánoshoz jött el? Hát miért nem jött el? Tanítványoknak mi volt a véleménye? Ne menj sehová, rakjál rendet, megvan rá a hatalmat. Ha föl tudtál támadni, akkor Rómát is el tudod pusztítani, rakjál rendet, éljünk, mint Marci hevesen. De Isten azt mondta, hogy nem, és útmutatásokat ad, és mindig a szövetségét kínálja föl. És ezért ugye a kulcs az fontos nekünk az ajtó nyitásához. A jelenések megértéséhez három dolog vezet. Az egyik, hogy meg kell érteni, hogy milyen körülmények között születik a börtönszigetet született könyv, ugye már beszéltem róla a Dióhéjban. A másik, hogy a körülményeket azonosítanunk kell, ugye az azonosításhoz mi kellett? Az azonosításhoz az kell, hogy a benne szereplő jelképeket, a benne szereplő kódolást bizony meg kell értenünk, és a jelkép azért kell, hogy a cenzúra, ugye a börtönben, amikor ugye ott ha tanult, ha néztétek, akkor mit csinálnak? Ütik a radiátort. Mi lesz az ebéd? És akkor mi van ott? Azt mondja, tarhonya. Azt hiszem, hogy tarhonya. Már megint tarhonya. Miért alakít ki az ember rejtjelet például mondjuk egy börtönbe, hogy azok, akik vigyáznak rá, akik őrzik, azok ne értsék. Azok ne értsék. És higgyétek el, én ültem a másik oldalon, mi is kialakítottuk a fel. Úgy tudtunk egymással beszélgetni, hogy nem szólaltunk meg. És megbeszéltünk mindent. Ma meg, ha beszélünk, akkor se értjük meg néha egymást. Ezért most nem azt mondom, hogy kimondottam mindenkinek ajánlom a börtön, de a jelképes beszéd, a lényegre törő beszéd, mert a jelképpel nincs időd össze-vissza beszélni, hanem ott csak a lényeget mondod el, és a másik ebből a lényegből megérti. Hát a háborúkat hogy nyerték meg? Ugye mi volt az ellenség, mit csinál? Figyelte a, mi volt az? Telex, vagy telegráf, vagy mi az a kattogós? Morze, köszi. A morzét figyelte, figyelt az minden, miért? Mert ha megszerezte az információt, akkor bele tudott avatkozni a csatába. Olvastam egy vietnámi háborúról, ugye amikor az amerikaiak voltak a vietnámi háborúban, akkor a vietnámiak már szinte az összes amerikai kódot ismerték. És akkor egyszer egy amerikai csapat benragad az őserdőbe, vagy az esőerdőbe, és akkor onnan úgy hozzák ki, hogy a golf játék, vagy a baseball játéknak az utasításait adják nekik. És az amerikaiak meg ismerték a baseball játékot. A vietnámiakkal mi volt a baj? Hogy nem ismerték a baseballt. Úgy, mint a magyarok a focit. Tehát ugyanígy voltak akkor a vietnámiak a baseballal. Ugye miért volt az 50-es években olyan jó a foci? Azért, mert a Puskás, mikor ránézett a Bozsik cucura, nem kellett neki kiabálni, hogy anyádat ne menj oda, hanem csak ránézett és pislantott, meg amikor oda tette a lábát, akkor az a labda az valamilyen érdekes módon nem a nézők közé ment, hanem ráment a cucunak a fejére. Cucu meg tudta, hogy a labdát nem ajándékba kapta, hogy hazavizje, hanem azért, hogy befelelje a kapuban. Na ma ezt nem értik, ezeket a jeleket, ezért mindenki rohangál a pályán, 22 őrültet rác rohangálni, egy normális van a kapus, aki megállja a helyét, de a többi az mind rohangál. És ezért fontosak voltak a rejtjelek. Tehát a másik dolog az, hogy a kódokat meg kell érteni, a harmadik pedig az, hogy ismerni kell a tartalmát. Mit jelent a tartalom? Ha akármilyen könyvet a kezetekbe vesztek, legyen az a Biblia, de oda kimentek a könyvespultra, bármilyen, a Judit tud ebben nektek segíteni, egy olyan könyv nincs, amelyikben nincs benne a tartalomjegyzék. Szerintetek miért rakják bele a tartalomjegyzéket? Olvasgattál már, csak jelzem, hogy az igazi könyvolvasó az a tartalomjegyzékkel kezdi. Nem az első oldalal, meg az utó. A gyors könyvolvasó az mivel kezdi? Az hátulról olvas visszafelé. Nem azért, mert héber, hanem azért, mert nincs ideje lelövi a poént. Az igazi olvasó a tartalomjegyzéken. A tartalomjegyzéken akár órákat képes elrágodni. Miért? Mert a szerkezeti felépítését a tartalomjegyzék határozza meg. Ezért a Jelenések könyvét lehet úgy olvasni, hogy beleugrunk, mint süket a csengőt nyomjuk, és akkor majd jönnek az UFO-k, meg mindenkit képzelünk, és csinálunk belőle egy jó kis jövendőmondós jóslós könyvet, hogy elemezzük, megnézzük, hogy milyen szerkezeti egységekre bomlik, és akkor tulajdonképpen így egy könnyen érthető könyvé válik. Ezért van az, hogy a Jelenések könyvét sokféleképpen magyarázzák, de nem szokták elhelyezni ezekből a nézőpontokból. Jó? A szerkezet pedig azért kell, hogy felismerjük, mert nem véletlenül van minden könyvben ez a tartalom, muszáj felismernünk. Miért fontos a Jelenések könyve? Ugye sokan próbálnak fontossági sorrendet tenni a bibliai könyvek között, és azt mondják, hogy az evangéliumok, ugye mi is mit mondunk, hogy ez a fontos, az a fontos, amaz fontos. Szeretném elmondani, hogy egy szerzőnek minden rész fontos a könyvében. Minden rész. Lehet, hogy neked olvasónak unalmas, de a szerzőnek minden rész fontos a könyvében, de a Jelenések könyvében annak az a jelentősége, hogy az üdvösség történetének a leghitelesebb beszámolóját hallott belőle. Tehát itt nem általános történelmi ismereteket szerzünk, Dánielben nagyon sok volt a történelmi ismeret is, ami kellett a különböző hatalmak és az Isten akarata megértéséhez, de a Jelenések könyve üdvösség történelem szempontjából nézi. Tehát ott csak azok az események vannak benne, amik az üdvtörténelet szempontjából fontosak. És még egyet mondok, hogy nem is az esemény a fontos. Dániel megjelölte az eseményeket, itt már nem nagyon van benne konkrét idői, egy-kettő van benne a Jelenések könyvében. Itt nem az esemény a fontos, hanem az eseménynek a mondani valója a fontos, ami minden korra és minden korszakra érvényes. Ugye mi azért érünk egy majd a 7 gyülekezetre, 2 hét múlva rátélünk, ugye a 7 gyülekezetnek írott levél, a sokan a gyülekezeti korszakokkal azonosítják. És van benne egy kis igazság, de szeretném elmondani, hogy van benne még egy, hogy ezek azok a pozitívumok és negatívumok, amik az elmúlt 2000 évben azok között, akik Isten népének mondják magukat, vagy akiket Isten népének mond, és akkor inkább így fogalmazok, mert nem az az Isten népe, aki magáról azt mondja, hanem az, akiről Isten azt mondja. Amik azok között megjelentek negatív jelenségek, ezeket foglalja össze. A laodiceai kor miért nem rendelkezik egyetlen egy dicsérettel sem? Azért, mert a mi korunkban már megjelenik az is, amit más gyülekezetnek mondott, hogy a szeretet elhidegült, meghidegült, és itt nagyon sok minden megjelenik az utolsó korban. Tehát ezért nagyon fontos, hogy ezek az események nem csak események, és a Jelenések nem az eseményekre hívja fel a figyelmet, hanem az események mögött álló lelki és szellemi tartalom és lelki és szellemi tulajdonságokra hívja fel a Jelenések könyve a figyelmet. Tehát ugye az üdvösségünk történetének van egy beszámolója. Jézus Krisztus úgy kezdődik, ne felejtsétek a Jelenések könyve, hogy ez Jézus Krisztusnak a bizonság tétele. Figyeljetek, maga a feltámadás ura tesz bizonságot. Ez nem akármi. Tehát Jézus Krisztus bizonságetétele, nem egy előre megírt történelemről van szó, nem jóslás, hanem a Jelenések könyve az üftörténet megértéséhez egy nagyon fontos kulcsot ad. Ezért minden könyv valamiért van, valamiért íródott, de ugye a Biblia az nagyon érdekes, hogy a Biblia csodája az, hogy hosszú időszak alatt íródik, de mégis egy egységet alkot. Miért mondom én, hogy egységet? Mert eddig ugye mindig a Bibliában, valahol máshol kerestük a Bibliában a magyarázatot, de ugye nekem például a személyes bibliaolvasásomban egy nagy áttörés jelentett, hogy egy nem értett igére a Bibliában fogom megtalálni a magyarázatot. A Biblia egy dolgot kétszer-háromszor megerősít, minimum kétszer, de inkább háromszor vagy többször megerősít. Tehát egy olyan könyv, amiben megvan a magyarázat. Egy pár példát hadd mondjak a Biblia, hogy miért alkot egységes szerkezetet. Nézzétek meg, a Mózes első könyve egy látomással kezdődik. Miért mondom, hogy látomással kezdődik? Csak kicsit gondolkodjatok el. Mózes ott volt a teremtésnél? Mózes ott volt, mikor az Isten szelleme lebegett a vizek felett? Azt Mózes honnan írta le? Hát onnan, hogy kapott egy látomást. A teremtés történet a Mózes 1-től 11-ig az nem egy megélt esemény Mózes részéről. Mózes azt látomásban kapja. Ebben megegyezhetünk, mert akkor mondta volna, hogy Isten szelleme ott lebegett a vizek felett, és a kis ladikban jön vala a Mózes. De nem jött, nem is ladikban, hanem Mózes kosárban jött, ugye. De nem volt ott, ezért mi a Mózes első része, az első könyve egy látomással kezdődik. Ugye, miről kezdődik egy látomással? A múltról. Mi a Jelenések könyve? Egy látomás, miről? A jövőről. Teljes mértékben egy egységes szerkezetet alkot a Biblia. A két látomás között, tudjátok, ennyire egyszerű a Biblia. A két látomás között vannak proféták, a két látomás között vannak költészeti és vannak elbeszélő könyvek. Ha megnézitek a Héber Bibliát, akkor a Héber Bibliának nem ugyanaz a felosztása, mint ami a Károli Bibliának. A Héber Bibliában vannak ilyenek, hogy profétai könyvek, de van a törvénykönyvek, így kezdődik. Vannak a profétai könyvek, és vannak egyéb iratok. Így van fölösztve a Héber Biblia. Tehát nincsenek így tagolva, nincsenek kiemelve, egyesével nincs ez a 39 könyv, mint ami a mi ószövetségi könyveinkben benne van, hanem ezt így tagolták, és így osztották föl. Jó? Ez az első látomás, ez erről szólt, ugye? Miről szólt még az első látomás? Az Édenkertről szólt. Mózes ott volt az Édenkertben, nem? Hogy kapta ezt? Látomásban kapta. Miről szól az utolsó látomás? Az Új Jeruzsálemről. Egy olyanról, ami majd be fog következni a jövőben. Tehát tökéletesen egységes szerkezetet alkot a Biblia. Miről szól az első látomás? És akkor ez az utolsó, mert mondhatnám reggelig, hogyan jött be a bűn az ember életében. Miről szól az utolsó látomás? Hogyan megy ki? Ettől egységes szerkezet a Biblia, és a kettő között helyezkedik el a történet. Tehát a Jelenések azért fontos, mert tulajdonképpen lezárja ezt a látomás sorozatot, és olyan jó látni, hogy a bűn meg fog szűnni. Olyan rossz volt látni, hogy bejön, de olyan jó látni, hogy meg fog szűnni. És ezek a keretek alkotják a Bibliát, ami ezért az üdv történelem könyve, és tulajdonképpen azt jelenti, hogy Isten ezt a 6000 évet, ugye a Jelenések könyve azért fontos, mert megtudjuk, hogy Isten hogy látta ezt a 6000 évet. Mert hogy mi hogy láttuk, az egy dolog. De azt megtudjuk, hogy Isten hogy látta. És ugye mi a hit, hogyha Isten szemével tudom, megértem az Istennek a dolgait. Ezért a Jelenések könyvét úgy is hívhatjuk, hogy az üdv történelemnek az összefoglalása. Tehát nem mesék, nem titkok, nem jóslások gyűjteménye, hanem az üdv történelemnek az összefoglalása a jelenések könyve. A jelképek azért fontosak, mert a jelképek segítségével tudunk tanulni, és tudjuk megérteni a dolgokat. Gondoljátok el, akik tanítók, vagy volt nektek első osztályos általános iskolás gyereketek. Ugye ott hogy kezdtek el tanítani a gyerekeket? Úgyhogy komoly képleteket, meg bonyolult dolgokat adtak nekik. Először felmutatják, hogy kanna. Mondjuk ha K betűt tanítják, akkor nem azt mondták nekik, hogy K. Értsd meg, K. Hanem mi az a K? Egy olyan gyerek számára, aki nem tud írni, nem tudja, mi az, hogy K. Ezért mutatták nekik, hogy kanna, kocsi, kígyó, kalap, stb. Képeket mutattak neki, és a képekből jön rá a gyerek. Az első osztály az a legszebb dolog. Aki még visszaemlékezik rá, nincs tétje, nincsenek dolgozatok, tulajdonképpen egész évben képeket nézegettünk, és mi a csoda benne, hogy évvégére tudtunk írni és olvasni. Írni és olvasni, ez volt a csoda benne. És miket nézegetnek? Én azt mondom, hogy ma is el kéne kezdeni szégyen ide, szégyen oda, gimnáziumban is képeket mutogatni. Lehet, hogy nagyobb lenne a haladás. Sírány. Ugye miért jók a képek, miért jók a jelképek, miért jók a kódok? Csak gondoljatok bele, hogy matematika órán ülsz, és azt mondják, hogy fejtsd meg ezt az egyenletet. De hogy tudtuk mi megfejteni? Amikor megmondták, hogy A négyzet plusz B, erre az egyre emlékszem, azért mondom ezt, jó? Tehát A négyzet plusz B négyzet egyenlő C négyzet. Ha ezt nem mondták volna meg, akkor mi az életben nem számolnánk ki az átfogót, hogy az milyen. De mivel megmondták, hogy A négyzet, ez mit jelent? Adott valaki egy képletet. A Jelenések könyvében ezért fontosak a jelképek, nem azért, mert értetlenni akarja tenni, és még egyre felé mondom, ugyanaz, mint a Dániel könyvénél, hogy még egy, ha elkezded érteni a Jelenések könyvét, akkor még egyben biztos lehetsz, ugyanúgy, mint a Dániel könyvénél, hogy te egy Krisztust váró ember vagy. Miért? Mert az övéi értik, amit ő mond. Egyszerűen ez egy nagyon fontos, és nem magadat hibáztas, hogy ne értsed, mindenki misztikát akar csinálni ebből. Én olyan parasztosan fogom elmagyarázni, mint a faszekér, mint a fajék, majd meglátjátok. És két alkalommal, utána már nem is kell majd többet mondani, mert azt mondjátok, hogy Zoli, hallgass el, a többit mi ki fogjuk tudni olvasni belőle. Mert annyira fontosak hozzá a kulcsok. És ezért ugye a Jelenések könyvében ne a misztikát keressük, hanem több száz éve hallja a hívő társadalom a Jelenések könyvét, hogy így lesz, úgy lesz, mindig vannak divatos, figyelemfelkeltő dolgok. Én a sárga, a fekete, a fehér, meg a milyen lovas, vörös lovas, már annyiféleképpen hallottam, már ez volt már a kínaiak, itt már mindenben volt, ugye a sárgában értelemszerűen a kínaiak, a vörösben a kommunizmus, épp, hogy melyik korszakba akarták lefordítani, és majd meglátjátok egy 3-4 alkalom múlva, Semmi köze nincs ennek ehhez, de olyan jó hangzik, nem? Ha kínaiakat szapulni akarjuk, akkor sárgalovas ők lesznek azok. De ugye mondtam az első nagy leégésemet, hogy mert azt mondták nekem, hogy benne van a Bibliában a sárga veszedelem. És az első, mikor megtértem, akkor 2 hét után jött egy szerencsétlen pára, aki engem fogott ki, és elkezdtem neki oktatni a Bibliát. 2 hetes komoly, mély tapasztalatokkal, ismeretekkel leültem, és az első, amit elmondanék, hogy vigyázz, kínai volt különben, egy gyors ételemben dolgoztunk, kínai volt a kollégám, és mondták, hogy vigyázz, mert a te néped bűnös, mert jön a sárga veszedelem Európára. Szegény nézett rám, hogy én miről beszélek, hogy lehetek ilyen pofátlan, hogy stb. És akkor 2 hétig mondtam neki, mondd, hogy térj meg, sárga veszedelem, mindenféle, olyan szépen felépítettem testvérem, hogy olyan komoly teológiát csináltam, hogy még kínai csodájára járna mai napig. Tényleg felépítettem rendesen, minden mozzanata meg volt tervezve, és akkor talán 2-3 hét múlva bejön egy Bibliát ismerő hívő, és hallja, hogy én Si Liu Ping-Penget éppen pingpongozok vele, és azt mondja, hogy figyelj, azt mondja, én mind nagyon ügyes vagy, amit mondasz, mutasd már nekem az igébe, hogy hol van megírva a sárga veszedelem. Mondom, most nem érek rá, olajos a kezem, sütök, főzök, stb. Persze, hazamentem, linkeltem, akkor kezdtem életembe először keresni. És megdöbbenésemre nem volt benne. Nem volt benne. És ott döbbent meg az ember, hogy milyen veszélyes, amikor olyat kezdesz el, ugye Pál mondja, hogy azt mondja, hogy ne bölcsekedjünk mi feljebb, mint hogy meg van írva. Ha nincs megírva, akkor mondd azt, hogy nincs megírva. Kész. És mondd azt, hogy ez a te történeted. És kész. De azt akkor tedd hozzá, hogy de ezt ne vedd komolyan. Ez az én történetem, ezt felejtsd el, ez nem ige, hanem ez az én történetem. De ugye ma olyan élethűen adják elő, hogy jönnek majd a vadászgépek, lebombázzák, meghalsz, beadod a Covidot, meghalsz, stb. Nem halsz meg, mert az Isten megtart. És ezt akárhány levelet fognak írni az emberek, akkor is elmondom, hogy az Isten igéje azt mondja, hogy veled leszek a világ végezetéig. És megtartalak téged. És ez az Isten igéje. A többi nem Isten igéje. A többi az ijesztegetés, rémizgetés. De testvéreim, legyünk Sidrákok, Misákok és Abednégok. Ha Isten ezt azért szánta, hogy elvigyen bennünket, na aztán akkor Covid, akkor megyünk haza. Pakolunk, még pakolni se kell. Ez egy olyan utazás lesz, szól, nem kell pakolni. Azt mondjuk, ne süssetek, ne főzzetek, nem kell pogácsa. Itt az életben először nem lesz szükség a pogácsátokra. Itt megyünk pogácsa nélkül. Haza, dicsőség ezért az Úrnak. És kik tudnak ennek örülni? Hát akkor Krisztust várok, ennek örülnek. Nekünk nem trauma lesz, hogy itt marad a házam, a lovam, kiad neki enni, hát szersőreim ott az Arany utca sarkán, hogy kiad a blökinek enni. Hát most megint tudom, állatvédők, értek én minden, de hát ne haragudjatok, de nem fog ez annyira eszembe jutni. Az, amikor ott lesz Ezékiel, Dániel, ott lesz Jézus Krisztus, ott leszel te, és stb. Stb. Olyan mindig érdekes, mikor jönnek, hogy Zoli, a kutyám a mennybe fog jutni. Hát testvérem, az Úr áldjon meg, és adjon neked bölcsességet. Én meg, ha becsukod a szemedet, adok egy akkora pofont, hogy öröm lesz nézni. Én nem tudok neked mással segíteni, csak ezzel. Hát ez nem üdvösségi kérdés, értsenek, a Jelenések könyve ezért nem jóslás, mert a Jelenések könyve az üdvösségi kérdéseket tartalmaz. Nem üdvösségi kérdés. Ezek nem üdvösségi kérdések. Mit tudom én, hogy ott lesz? Hát nem tudom. Kutyamennyországról nem olvasok, nincs megírva. Fogalmam sincs. Nem értem ezt, hogy mi lesz, vagy ott lesz a ló, vagy most már nem csak a kutya a kedvenc, hanem ott lesz a pirossegű páviár, nem tudom, mert már annyi állatot kedvelnek az emberek, én nem tudom már, mi lesz ott. Ló az lesz valószínűleg, mert valamiről olvasok, hogy Jézus majd jön, meg lesz, tehát valami állat biztos lesz, de hogy ott lesz-e állatkert, meg ilyenek, hát testvérem, ez nem lényeges kérdés. Most is volt egy kérdés, nem bántani akarom a kérdezőt, mert sok ember sok minden érdekli, de ugye az volt a kérdés, hogy Mózes vitte be dinoszauruszt a bárkába. Lényeges kérdés, én biztos vagyok benne, de értsetek, hogy Jézus azt mondja, hogy Noé korára figyeljetek, de Noé korára nem arról volt lényeges, hogy milyen állatokat vitt be, ami nincs felsorolva, hanem miért kell figyelni, mert az utolsó idők olyanok lesznek, mint a Noé kora. Mi volt a Noé korában a különleges, hogy megtelt gonoszsággal, és alig maradt igaz. Ez a lényeges. Nem az, hogy milyen blöki volt fönn a izén, volt-e, most nekem spánielem van, vagy nincs, volt-e, mert ha nem volt, én nem szállok fel a bárkára. Oda örültek volna, ha felszállhattak volna. Elég tragikus volt, testvéreim, hogy állatok mentek föl emberek helyett. Ott embereknek kellett volna helyük legyen, és embereknek lett volna helyük, hogyha talál az Isten igazakat Noén kívül. Ezért ez egy tragédia a Noé története. És Jézus erre utal vissza, hogy emberek, ugyanez lesz bizony az idők végén. Jó? És ezért így ilyen üctörténet összefoglalás, és ilyen szemmel nézzétek majd a Jelenések könyvét, hogy nem az esemény a lényeges, hanem az, hogy mi van az esemény mögött. Ezt jelentette a kép, mert ha az esemény lett volna lényeges, ha azt írják le, hogy drága testvéreim, Efézusban, Szmirnában robbantsunk ki lázadást, és az evangéliumot újra kezdjétek el hirdetni, és elpusztulnak innen a romaiak, szerintetek mikor jön ki ez a levél a szigetről? Elmondom, hónap után se. Sehogy nem jön ki. Hogy tudott kijönni ez? Úgyhogy csak azért tette meg. Ezért tudjátok, fontos nekünk megérteni az Istennek a szavát, és fontos nekünk megérteni az Istennek a beszédét. És a Biblia erről szól, hogy mi miért van. A Bibliában nem az események a lényegesek, nem az volt a lényeges, hogy Nabukodonozor mekkora uralkodó volt, hanem az volt a lényeges, hogy hogyan lehet egy felfoghatatlan állapotból leesni egy megalázott formába. Mindig a mi miért a lényeges a Bibliában, mit jelent a jelkép, hogy szól a 2000 év múlva is az embereknek. Miért? Mert az Isten ismeri az embert, ugye ezt el szoktam mondani, hogy sokszor mondjuk olyan büszkén, hogy én ismerem a legjobban magamat. Erre azért ne vegyél mérget. Azért még az Isten kérdez meg. Hát, ha ő azért, ő a teremtőd, ő az alkotód. Hát, ha azért egy kicsit a mélyére lát ennek sokkal jobban. Ezért egy adott korban a Biblia nem az esemény profétálja csak meg, hanem azt is elmondja, hogy mi miért van. Testvéreim, mit jelentett a proféta szó? Csak a maiaknak külön üzenem. Azt jelentette, hogy látó. Ezt jelentette a proféta. Régen nem azt mondták, hogy jön a proféta, hanem jön a látó. Mit jelentett a látó? Hogy a látott. De mit? Nem az volt a, figyeljetek, épp hallottam ma egy történetet, egy lelkész mondta, hogy a gyülekezetükben volt egy 102 éves néni. És amikor ünnepelték a 102. születésnapját, akkor összeszámolták a nénivel, hogy 52 államvezető volt a néni 102 éve alatt. 52. Hívjuk miniszterelnöknek, jó? Tehát 52 miniszterelnök. És akkor kérdezték a nénitől, hogy jöttek a keresztények, mindjárt a titkok, a bulvár, hogy melyik volt a leghülyébb, melyik volt a legokosabb, stb. És a néni elzárkodott, azt mondja, fiam, tudod mi ebből a lényeg? Hogy a mai nap itt vagyok, és dicsérem veletek Jézus Krisztust. Tudjátok mi ebből megdöbbentő? Hogy az 52 között a néni nem úgy értelmezte, hogy ki volt a jó, mert úgy kezelte, mint a zsidók. Azt mondta, a zsidók tisztában voltak, figyeljetek, amikor Néró uralkodik, Pál akkor mondja, amikor Néró uralkodik, Pál akkor mondja, hogy milyen viszonyulást kell az államhatalommal tenni. És nem, Pál nem szabadságharcot szított. Miért volt ez lényeges? Azért, és néztek meg, ma miért vesznek el a keresztények a politikában, mert a mi szempontunkból nem az a lényeges, hogy kit helyez oda az Isten, azt, akit akar, és akkor veszi el, amikor akarja. A mi szempontunkból az a lényeges, hogy abban az időszakban, üsztörténeti szempontból meg tudunk-e állni, vagy nem tudunk megállni. És ez a 102 éves néni mondta nagyon bölcsen, azt mondja, fiam, itt ebben nem az a csoda, hogy hány miniszterelnök volt, ebben az a csoda, hogy Rákositól Orbán Viktorig mennyi minden nézőpont volt, és én még mindig itt állok, és dicsőséget adok az Úrnak. És ez a hasonlatot azért mondtam, mert tulajdonképpen a Jelenések könyve az ebben segít neked. Nem a részletekben, nem az eseményekben, aki elveszti ezt, hogy egy ilyen számítógépes háborút látja a Jelenések könyve, az nem érti meg a lényegét. Mert a lényege ez, hogy hogyan tudsz te az üsztörténetben, tök mindegy, hogy mi van körülötted, Dániel miről szólt, hogyan tud Dániel megállni a Babilónia, a Méd-Perzsa és a Kel bármelyik birodalom alatt. Erről szólt a Dániel könyve. Dániel könyve a hűségről szól. Dániel könyve nem Nabukodonozorról, nem Nagy Sándorról szól. Megemlíti őket, de nem róluk szól, hanem arról, hogy te hogy tudsz megmaradni az üdvösségben, az elhívásodban, hogy tudsz kitartani. És ezért a Jelenések könyve egy olyan profétai könyv, ami az eseményeket Isten szemével nézi. Ezért különleges, mert nem ember szemével nézi a történelmet, nem Dániel szemével nézi, hanem Isten szemével nézi a történetet. Ezért ki a proféta, innen akadtam el, a látó. Mit jelent, hogy látó? Hogy Isten szemével nézi a történetet. Figyeljetek, abból tudod, hogy hamis profícia tönkre fog menni a dorrá. Jó, azért mondom ezt, mert ez volt a meg mit tudom, majd a Covid-dal beadják a mikrocsipet, és akkor te neked véged van. Hú, testvéreim, nagy az Isten állatkertje, hogy ezek miért nem mentek fel a bárkára, azt nem tudom. De a lényeg az, hogy egy fontos dolog, hogy az Isten nem ezt nézi, az Isten azt nézi, hogy az esemény mögött te meglátod-e a figyelmeztetést. Meglátod-e a tanácsot. Majd meglátjátok, a Jelenések könyve minden egyes üzenet a gyülekezeteknek 5 részből áll. Van egy köszöntés, van az, hogy milyen kapcsolat van köztük, van egy intés, van egy dicséret, és van egy tanácsadás. Ez mindegyikben benne van. Van, amelyiknél elmarad a dicséret, és van, amelyiknél elmarad a feddés, de a többi mind benne van. Mindeniknek ugyanaz a felépítése, és mindegyiknek ugyanaz a szerkezete. És ezért nagyon fontos, hogy ki a próféta, aki Isten szemével látja, magyarázza és megérteti az eseményeket. Ez egy óriási különbség. Ezért hívták őket látónak. Látó. Ez maradjon a szívetekben. És ezért a megértés a fontos a Jelenések könyvében, nem az esemény. Mit jelent a bulvár? Az mindig az esemény keresi. Ki volt, kivel csalta meg, hol volt, mit csinált, stb. Nem az esemény a lényeges, hanem az eseménynek a tanulsága, és az eseménynek a mondani valója a lényeges. És ezért a Jelenések könyve olyan, mint egy iránytű, segít eligazodni az események mögötti tartalmat mutatja meg, és így ez fontos eligazodnunk, így tudunk majd eligazodni a mai hamis proféciák között és az igaz proféciák között. Ezért fontos, hogy az ilyen beszédeket értik meg az emberek, nem vakon vannak, érti, tudjátok, abból lehet látni, hogy Istentől való profécia van, hogy érti az olvos, és érti a közhasznú munkás is. Az Istenek a dolgai az nem úgy van, hogy csak egy rétegnek szól, hanem azt érti mindenki. A prédikációkat is így tudjátok, egy olyan prédikátor, akit az Isten küld, azt értik az emberek. Azt nem kell kitalálni, hogy mit mond. Sokan fel vannak háborodva teológusok, hogy miért kell ilyen őszintén meg nyersen beszélni. Hát azért, mert az embereknek érteniük kell. Az Isten nem érthetetlen dolgokat akar közölni, hanem olyanokat, amiket megért. Ha jelképekkel kell mondani, akkor jelképekkel kell mondani. De mi a lényege, hogy az emberekhez eljusson az Istennek az üzenete, és dicsőség ezért az Úrnak, hogy a Jelenések könyve. Ez nem akárkinek az üzenete, hanem Jézus Krisztusnak az üzenete, a jelenések könyve. Ugye, ha megnézitek, csak egy példát ezzel kapcsolatban hagyd mondjam, amikor Dániel megírja, hogy mi az észak és mi a dél harca, és beazonosítottuk, hogy az észak az a vallásos Babilon, tehát a vallásos rendszerek összessége, az Egyiptom, az micsoda, a dél, az pedig az ateizmus. Ha megnézitek az egész világtörténelmet, milyen egyszerű így megérteni a világtörténelmet, nem? Milyen egyszerű megérteni a mai magyar történelmet is. Milyen egyszerű megérteni Európa történelmét, hogy tulajdonképpen ez a két erő az, ez a két arca az ördögnek, amit megmutat. Amikor már kivérezteti az embereket, amikor 1260 évig a katolicizmus uralkodik egész Európán, akkor belendül a liberalizmussal, bejönnek a francia forradalom. A francia forradalomnak a hatása eljutott a Magyarországra, és ha visszagondoltok a tanulmányaitokra, akkor a francia forradalom hatását tanultuk Magyarországon, és kitört a liberalizmus. És az embereket megint az ördög 200-300 évre becsaklista, mibe? Megint bezárta őket egy dobozba, mert a liberalizmusnak is megvannak a maga keresztjei. Az emberek, az a lényeg, hogy ne a lovon üljenek, hanem valamelyik oldalán üljenek a lovok, ez az ördög csalásának a lényege. Ezért a profécia, az igazi profécia azt mondja el, hogy hogyan lehetek, hogyan járhatok az Istennel, milyen törvényszerűségek vannak. A profécia nem arról beszél, hogy majd a repülő leesik, meg a dollár, nem erről beszél a profécia. A profécia arról beszél, hogy te hogyan tudsz járni tisztességgel, hűséggel az Istennel. Erről beszél a profécia. Jézusról nem hallottátok, amikor Jézustól megkérdezik, hogy hogyan legyenek meg. Jézus becsukja a szemét, és azt mondja, hogy testvéreim, barátaim, itt kőkövön nem marad. Olvassátok el majd az evangéliumban, és akkor a tanítványok mindjárt rárepülnek, tudjátok, mint az aranyórára az emberek, és azt mondja, hogyan, mikor? Mikor lesz meg ez? Hogyan lesz meg ez? Hogyan? És akkor Jézus nem a kérdéseire válaszol, majd olvassátok, nem mondja, hogy ekkor, meg ekkor, nem mondja, azt mondja, ti pedig vigyázzatok. És akkor felhívja a figyelmet a hamis profétákra, tévtanításokra, stb. Stb. Tehát Jézus mindig az üdvösség szempontjából nézi. Ugye, ahogy mondtam, a történelmi hátteret, ugye, hogy miért voltak ezek a császárok, csak még egy gondolatot ide tennék, ami ugye a mai napon újra, ugye ezek a jelenségek, amik ott megtörténtek, ezek újra és újra ismétlik magukat a történelemben. Ugye a Domiciánus császár uralkodott ebben az időszakban, azt már elmondtam, és ugye mi volt a császároknak a lényege, hogy egyre erősítették a császárkultuszt. Mi volt a császárkultusznak a lényege? Nagyon szörnyű ez, testvéreim, de... És szörnyű ezt kimondanom, de ma a császárkultusz, mint szellemiség visszaköszön. A császárkultusznak az volt a lényege, hogy az embert istenként kellett tisztelni, és dicsérni, és imádni. És ezért ugye nagyon megdöbbentő volt, hogy ezek a gyülekezetek, amiknek ír János, amiknek üzen Jézus Krisztus, Efézus, stb., ha mindegyiket megnézitek, szinte nulla kivétellel mindegyiknél megvolt, hogy a császárnak úgy akartak kedvezni, hogy valami irdatlan nagy imádatába kezdtek a császárnak. Ugye ez megvolt már Dániel könyvében is, ugye ki volt az, aki mondta, hogy nem szabad más Istenhez imádkozni, csak a vezérhez. Ugye ki volt az az egyedüli, aki nem tette ezt meg? Hát Dániel. Kinyitotta az ablakot, és azt mondta, hogy hadd lepüljön tovább. És ment az imája. És bízott az Istenbe, bízott a megtartó Istenébe. A császár kultusz miatt mentek ezek, mert a keresztények, figyeljetek, a keresztényeknek nem volt bajuk, mert Jézus is mit mondott, adjátok meg a császárnak, ami a császári. A keresztények mikor kerültek konfliktusba, az igaz keresztények a császárral, és hidd el, ha megnézed majd a te keresztény életedet, sok minden hülyeséget benyeltél. Elmondom, hogy mikor kerülsz konfliktusba te a császár kultusszal, amikor Isten helyett azt kérik tőled, hogy embert kezdjél el imádni. Ez az a pont, amin az Isten kereső ember nem lép túl. Lehet, hogy megcsinál egy csomó hülyeséget, de amikor az Isten helyett embert kell imádni, és csak szeretném jelezni, nézzétek meg, hát talán itt valamelyetöknek, talán szerdi alkalom mutattam egy felekezetet. Itt van nem messze Miskolcon. És ebben a felekezetben az történik, hogy leborul az ember, leborul a pásztor lábaihoz, elkezdi csókolgatni a lábait, és azt mondja, hogy hogy én apostolom. Az más kérdés, hogy mindenki apostol ebbe a gyülekezetbe. Hát már a pásztor családjába persze. Ugye, aki jön Ózdról, az azért nem. De mi ebben a veszélyes? Hát testvéreim, az, hogy az Isten helyett a császárkultusz egy szellem, hát a pápa ebbe esett bele, hogy mentették át a Római Birodalmat, hogy ugyanazt a tiszteletet, Pontifex Maximus akart lenni a pápa is, és az is lett. Ezért a császárkultusz nem csak a pápát érinti, hanem minden olyan személyt, aki isteni helyett akarja magát imádatni. Hogy van-e ebből napjainkban, testvéreim, Dunát lehet velük rekeszteni. Világ méretekben. És itt kerül mindig konfliktusba. Miért most kezdenek el kijönni az emberek gyülekezetekből? Miért? Mert eddig nem értünk rá. Elmondom miért. Mert választás elé kerül a Krisztust váró közösség. És minden Krisztust váró ember választás elé kerül. Azt kell eldönteni, és ez volt a lényeg, ezért üldözték a keresztényeket, mert a keresztények azt mondták, ha elvágod a nyakamat, akkor se foglak téged Istenként. Tisztelni foglak, becsülni foglak, elismerem az érdemeidet, nem vonom kétségbe a munkásságodat, mert én azzal sejtek, hogy mindent leúznak a vécén, de nem tisztelhetem Istenként. Nem lehet mindenben igaza, nem tisztelhetem Istenként. És nézzetek meg a mai, különösen a mega gyülekezetek élén lévők, elhiszik, hogy ők Istennek ilyenféle képviseletét látják el. Hát mi volt a pápaságban a legnagyobb hamis tanítás, hogy Isten földi helytartója? Testvérem, ez az évezred hazugsága volt. Ki Isten földi helytartója? Úgy hívják, hogy Szentlélek. Nem pápának, meg pásztornak, meg vezető lelkésznek hívják, hanem Szentléleknek hívják. Mit mond az ilyen ember, hogy a Szentlélekkel ő egyenrangú? Ezzel azért óvatosan bánnék, különösen a Szentlélek tekintetében óvatosan, mert leszakad egy kő, aztán nem tudja az ember, hogy hol áll meg. És ezért nagyon fontos, hogy ez a császárkultus, és ez vágta ki a biztosítékot, nézzétek meg, ezért ugye kik voltak Pátmosz szigetén, akik nem voltak hajlandóak leborulni és imádni. Azták, hogy nem. Én nem fogok embert dicsőíteni, én nem fogok embert imádni, tisztelni, becsülni, elismerem, segítem, szeretem, de nem fogom. Istené, néztek meg ma ez a tendencia, elmondom nektek, hogy legalább 100 éve, de ez most kezd jobban felerősödni, ez a tendencia, hogy Isten helyett embereknek a tisztelete nagyobb rangra emelkedik, mint Istené. És ez egy megdrázó dolog. Ezért nőtt a feszültség, ezek voltak azok a kisistenek, ugyanez volt Esdrás könyvében, és ugye most azt tanulmányozunk szerdánként. Jöttek haza, fel akarták építeni a templomot, az összes környező kiskirály megtámadta a templomépítést. Miért? Mert tudták, hogy ha fölépítik a templomot, akkor kit fognak imádni, nem a süket, tónya, lusta, zsaroló, zsarnok kiskirályt, hanem rájönnek arra, hogy az élő Isten nem zsarnok az életük fölött. És akkor őnekik reszeltek a hatalmuknak. Mit gondoltok, miért megy bele Babilonba az egyháznak a nagy része? Azért, mert a saját hatalmát akarja megvédeni. Mert tudja, hogyha a hívőkben helyreáll az élő Isten tisztelete, akkor ő nem lesz köztük kiskirály. És ezeknél az embereknél azért veszélyes, mert ezek nem az üdvösségedet munkálják, hanem a saját bizniszüket, munkáják. Ezért keveredik mindegyik üzleti ügyekbe, vagyonosodásba, egytől egyik. Nem tudok olyat mondani a világon, amelyik nem keveredik ebbe bele. Miért? Mert ő a sajátját munkája. És az Isten pedig milyen szempontból nézi? Miért Jézus Krisztust küldte a Jelenések könyvében? Azért, mert tudta nagyon jól, hogy Jézus Krisztus nem a saját gesztenyéjét fogja elmondani Jánosnak, hanem azokat a dolgokat, amiket János ha továbbad. Ezért ugye a császár véletlenül, ezért ugye a császár egy nagyon érdekes képet mutat, a zsarnokságnak a képét mutatja, ugye ki a zsarnok, aki tekintélyt akar szerezni bármilyen eszközzel. Testvéreim, ha Isten ad tekintélyt, most bocsássatok meg, hadd legyek, ha már itt leragadtunk ennél a témánál. Ha Isten ad egy embernek tekintélyt, azt te ha elfogadod, ha nem, annak megvan a tekintélye. Az, ha megérkezik, tudod, hogy megjött, ha elmegy, tudod, hogy elment. Ilyen a tekintély. Ilyen az apai tekintély is. Teljesen mindegy, ha az apa hazaérkezik, tudják, hogy hazaérkezett az apa. Ilyen a tekintély. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ha nem ad az Isten tekintélyt, és az ember akar magának szerezni tekintélyt, na akkor lesz belőle zsarnok. És ez egy óriási különbség. Ez egy óriási különbség, és ezért meg kell érteni ezt a kort, hogy ez egy ilyen kor volt. És dicsőség az Úrnak, hogy erre adott Isten útmutatást. Ugye miért ez a 7 gyülekezet jelenik majd meg? Ugye bejött ebben a korszakban, jött be, ez egy ilyen csúnya szó, de hagyd mondjam így, mert így a protekció szót ismeritek mindannyian. A protekcionizmus az azt jelenti, hogy mindenki akart egy kicsit mutogatni magát a császárnak, például Laodicea azért, talán Laodicea, igen. Aztán talán Laodicea, igen. Laodicea volt a leggazdagabb, Laodiceát volt egy földrengés, az porig rombolta. És akkor már a Római Birodalom tagja volt ez a város, és akkor Laodiceaiak írtak a pápának, hogy annyi pénzük van, hogy ők nem kérnek birodalmi segítséget, mert háromszor újra tudják építeni a várost. Ugye mi jelenik meg a laodiceai üzenetben? Meggazdagodtál. Tehát ugye meg kell ismerni a történelmi hátteret, tehát a tekintélyes, annak nem kell harcolnia a tekintélyért, hanem annak vagy adott, vagy nem adott, hogy a zsarnokság lesz abból, amikor az embernek harcolnia kell a tekintélyért, és ez majd később visszaköszön ezeknél a kis ázsiai városoknál. Jó? Fontos, hogy szóval rá kell jönnie az embernek arra, hogy a Jelenések könyvében olyan dolgok jelennek meg, amik a történelem folyamán sokszor, többször visszaköszönnek, és ezért nekünk ezek mögött lévő tulajdonságokat, dolgokat meg kell jegyeznünk, és le kell vonnunk az ebből jövő tanulságokat. Csak közben itt kapkodom a fejemet, hogy mi az, amit még így első körben ez hozzá tegyek. Ugye a történetben ott kapcsolódunk bele, hogy János ezekkel a keresztényekkel Pátmoszon van, és Jánosnak úgy kell kijuttatni Istennek az üzenetét, hogy ne semmisítsék meg a rómaiak, és eljusson a hét gyülekezethez. És ugye miért János kapja? János ott van ezen a szigeten, képzeljétek el, hogy az akkori keresztény világ vezetőit rárakták erre a Pátmos szigetére, vagy valamelyik börtönbe sínylettek, és kivonták a gyülekezetekből is. János elkezd rajta gondolkodni, hogy édes Isten, mi lesz itt a kereszténységgel. És ugye a Jelenések könyve az arra ad választ, Jánosnak pont erre a kérdésére, ugye szeretném elmondani, hogy Isten hogy válaszol. Isten soha nem úgy válaszol, hogy csak úgy jön és elkezd neked beszélni. Isten mindig akkor kezd válaszolni, amikor kérdések vannak a szívedben. Dániel könyvére hadd utaljak. A Nabukodonozor az mind kezdett el gondolkodni? Azon, hogy hogyan lesz. Hogyan lesz az én birodalmam? Kik lesznek az utódaim? Egyáltalán megmarad-e az, amiről? Ezt szülőként te is elkezdesz, amikor látod a gyerekedet és nézed, elkezdesz gondolkodni, hogy Isten, hogy lesz itt a jövő? Vagy optimista vagy, aztán vannak, amikor nem vagy optimista. Mert azt mondod, hogy te jó ég. Valamikor azt mondod, de jó, most jó lesz a jövő, valamikor azt mondod, hogy te jó ég, mi lesz itt? Az ember gondolkodik, az értelmes ember gondolkodik azon, hogy mi lesz itt. És ugye amikor János ezen gondolkodik, hát mi lesz így a kereszténységgel? Mi a vasbányában vagyunk, itt vannak a gyülekezetek, mi lesz a kereszténységgel? És testvérem, a Jelenések könyve az erre ad választ Jánosnak, hogy mi lesz a kereszténységgel. Nem hókusz-pókuszokat mond, hanem elmondja Jánosnak, hogy mi lesz a kereszténységgel. És dicsőség ezért az Úrnak. Még egy fontos dolgot szeretnék elmondani ezzel a műfajjal kapcsolatban. Ezt ugye úgy hívjuk, hogy múltkor megnéztük, hogy mit jelent az apokalipszis. Ez az ókorban, ez az apokaliptikus műfaj, ez egy olyan műfaj volt, hogy nem eseményeket, hanem folyamatokat ábrázolnak. Ugye sokkal jobb az a könyv, melyik könyvet szereted, ahol nem lexikális normális tudás, melyik tantárgyat szeretted, ahol nem ilyen bemagolni kellett a dolgokat, hanem egy folyamatot megértettél. Például mondjuk a matematikát is mikor lehetett megérteni, ha megértette az ember a folyamatot. Ha megértette a folyamatot, amúgy nem lehet megérteni. Az informatikát hogy lehet megérteni, ha megért az ember egy folyamatot? Hiába ragadunk ki belőle részeket, kevés folyamatot kell megérteni. Hiába tudok én egy e-mailt elküldeni, ettől még nem biztos, hogy egy vállalatirányítási rendszerbe bele tudok lépni. Teljesen mindegy. És ezért ugye a jelenések könyve nem eseményeket akar megértetni velünk, hanem folyamatokat akar megértetni. A folyamatokat hogy lehet megértetni? Azt mondja, úgy lehet megértetni, hogy mit mond az Isten, hogy napról napra gondoskodik rólunk. Úgy a jelenések könyve is egy olyan dolog volt, és az igaz kereszténységben Isten mindig ezt adta, hogy két dolgot mutatott meg, és ezt a 2 Péter levélből hadd olvassam föl nektek. A Péter levél adja meg erre a kulcsot. 2 Péter levél. Következőt mondja, 2 Péter 1.9. 2 Péter 1.19, jó, az jobb lesz. És igen, biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad és hajnalcsillag kél fel a szívetekben. Itt két hasonlatot használ a prófétai szóra a Biblia. Az egyik azt mondja, hogy szövétnek, mit jelent a szövétnek? Lámpás. A lámpás mit világított meg? A lábad előtti utat. És azt mondja, hogy még egy dolga van a prófétai beszédnek, az egyik a lámpás, tehát mit világít meg a lámpás? A következő lépést. Mi mit szeretnénk, emberek? A 46-at szeretnénk tudni. De neked nem fogod tudni a 46-at. A következő lépést mutatja meg, hogy mi a következő, hogy ne ess a gödörbe. És még egy tulajdonsága van a prófétai beszédnek, azt mondja, hogy olyan, mint a hajnalcsillag. A hajnalcsillag mire jó, akik tudják? Iránytű. Mert az mindig abba az irányba mutat. A prófétai szó az ezt mutatja meg. Tehát lámpás, azt mondja világító szövétnek, ne esd bele a gödörbe, és azt mondja, hogy olyan, mint a világító csillag, olyan, mint a csillag, az az iránytűt is mutat. És ezért fontos, hogy a jelenések könyve nem egy eseménysorozat, hanem azt mondja, hogy megmutatja a lépéseket, hogy mik a lépések, és megmutatja az irányt. Nézzétek meg, a kereszténységben a legnagyobb baj az idők végén a céltévesztettség. Az mit jelent? Az iránytévesztettség. Hogy megvannak róla győződve, hogy az Isten felé mennek, de nem az Isten felé mennek. A céltévesztettség egy nagyon nagy tragédia. És ezért ugye a következő lépést és az irányt mutatja meg, ezért mondd el folyamatokat, hogy hogyan tudod meglépni a következő lépést, ezért itt nem történelmi események vannak, nem hókuszpókuszok vannak, hanem a megváltás tervének a lépései és az iránya. Ez egy nagyon fontos dolog. Isten soha nem mondta meg, hogy ezt tedd, meg ezt tedd, hanem megmutatta a lépést, és megmutatta az irányt. És te eldöntötted, ez a csodálatos az Istenben a bálványokhoz, meg a hamis istenekhez képest, hogy az Isten megmutatja a lépést, megmutatja az irányt, és te pedig eldöntöd, hogy lépsz-e, vagy eldöntöd, hogy nem lépsz-e. A jelenések fő témája ugye a hatalomnak a kérdése, és a küzdelemnek mindig 3 szintere van, és a jelenések könyvében is ez a 3 szintér jelenik meg. Van mindig a világban egy küzdelem, van az egyházban egy küzdelem, és szeretném elmondani, hogy a harmadik küzdelem pedig benned van. Benned van. Ez a 3 szintere van a küzdelemnek mindig. A világ, az egyház és a benned lévő egyéni küzdelem. Pál elmondja, azt mondja, hogy nem értem. Azt mondja, az egyik felem az akar menni az Istenhez, a másik meg be akar inteni az Istenek. Az egyik felem, a másik felem, ez a küzdelem van meg az emberben. Bírom ezeket az okos tojásokat, amik azt mondják, hogy én az Istenben vagyok. Dehogy is, ugyanolyan küzdelmeid vannak, csak hazudgálsz, mert meg akarsz dicsőülni az emberek előtt. Minden emberben benne van ez a küzdelem. Ez a küzdelem mit jelent? Azért, mert 2 trón van a világon, és a trón ne egy széknek képzeljétek el, 2 hatalom van. Tudjátok, van egy isteni hatalom, van egy ördögi hatalom. És tudjátok, mi hol vagyunk? Elmondom, a meccés pontján. Mert milyen jó lenne, ha az egyik rubrikában lennénk, vagy a másikban. Nem, mi a meccés pontján vagyunk. Miért? Mert Isten így döntött, hogy te majd eldöntöd, hogy melyik irányba mozdulsz. És a földi életet össze kéne foglalnom, akkor ez jelenti, hogy a meccés ponton állsz, és eldöntöd, hogy merre mozdulsz el. Mihez ad a jelenések könyve inspirációt? Arra, hogy a jó felé mozdulj el. Az ördög mire ad inspirációt, hogy ne az jó felé mozdulj el? Ez honnantól kezdve megy így, mióta az ember meg lett teremtve és meg lett alkotva. És ezért fontos, hogy van az Isten trónja, és van a Sátán trónja. Ezek nem székek, hanem ezek mindig uralmi rendszerek. Amikor azt mondja, hogy a Sátán zsinagógája, ott nem a zsidókról, meg nem egy zsinagógáról beszél, hanem egy olyan uralmi rendszerről, amit a Sátán irányít, és a Sátán vezet. Ezért ugye a jelenések könyvéhez majd a másik kulcs lesz, amire feljön a figyelmeteket, hogy meg kell érteni, hogy melyik téren vagyunk. Amikor olvasod az eseményt, hogy most a földi téren vagyunk, vagy a mennyei téren vagyunk. Amúgy majd meglátjátok, hogy nagyon jól be lehet azonosítani, mert azt mondja, hogy láttam egy nyitott ajtót. Most ez nem a zöldséges boltnak volt az ajtaja, hanem az a mennynek volt az ajtaja. Felemeltetett, és akkor utána abból a perspektívából nézzük, mert a Jelenések könyvénél még egyszer le kell szögeznem, hogy ez a világtörténelem, de nem ebből a horizontból, hanem abból a horizontból. Ezért a legcsodálatosabb könyv. A Dánielnél azért benne volt az ő horizontja, de Jézusnál nem volt. Jézus mennyei horizontból nézte az egész 6000 évet. És ezért rengeteg tanulság lehet. Hogyan lehet ezt a nem mindennapi témát a meccésponton lévő embereknek elmondani? Jelképekben. Nem lehet másképp elmondani. Nem lehet másképp összefoglalni, csak úgy lehet összefoglalni, hogy jelképekben legyen ez elmondva. Drága testvéreim, első körben én azt gondolom, hogy innen fogjuk folytatni, és majd megnézzük, hogy milyen szerkezete is van a jelenések könyvének, mert majd meglátjátok, olyan gyönyörű ez, hogy a Jelenések könyvét tulajdonképpen a Jelenések könyvének a közepe a 11. rész és a 15. között van, amikor elérünk a csúcspontra, ugye mi a csúcspont? A sárkány harca a báránnyal. Majd ezt látjátok. És ugye hogy jutunk ide el, csak bevezetem ezt, hogy hallgassátok a következő alkalmon is, promózom. Azt mondja, van egy előszó a Jelenések 1:1-8-tól, és van egy utószó, az a Jelenések 22:6-21. Előszó, utószó, ez a párja. Ugye van a 7 gyülekezet Jelenések 1:9-3-22 között, és van egy gyülekezetről szó, az a Jelenések 21 és 22-ben van. Ugye a 7 gyülekezetet, ha megnézitek, Jézus elmondja a 7 gyülekezetben, hogy milyen lenne az ideális gyülekezet, és mik a hibák, mit kell kijavítani. És amit a Jelenések végén olvastok, ott meg elmondja, hogy milyen lesz a mennyei gyülekezet. Tehát mindig párba állítja Jézus egymással. Ugye van a 7 pecsét feltörése, és ugye ez a Jelenések 4 és a 8 között van, 4 és a 8. része között, a Jelenések 19 és 20. része között pedig az Isten ítéletei jelennek meg. Aztán van a 7 trombita szó, Jelenések 8 és 11 között, aztán van a 7 csapás, a Jelenések 15 és a Jelenések 18-ban írja le, tehát mindenben párba állítja a Biblia, és eljutunk a csúcspontig, ami a közepe, hogy tulajdonképpen mindez miért van, hogy te dönteni tudjál, hogy a sárkány és az Isten harcában, vagy az ördög és az Isten harcában, hová teszed le a voksodat. Isten a Jelenések könyvével nem manipulálni, és nem titkokat, és nem rejtjeleket akar csak mondani, hanem az Isten a Jelenések könyvével meg akar, ugye, nagyon érdekes, hogy mi van a Jelenések könyvében, amit mondtam a csúcsponton. Azt mondja, és látom az égen repülni egy angyalt, figyeljetek, kezében az örökké való evangéliummal. Itt egy dologra felhívom a figyelmeteket. A Bibliában az evangélium szó itt jelenik meg utoljára. És biblia kutatóknak ajánlom, hogy az örökké való jelzővel csak itt jelenik meg egyedül. Amikor az evangélium mellé oda teszed, hogy örökké való, csak itt van egyedül. Mi a csúcspontja? Szóval látom az égen az evangéliummal. Mit mutat be a Jelenések könyve? Nem hókuszpókuszokat, hanem hogy mi az, ami kivezeti az egyik tromból az embereket a másik tromba, és ez micsoda? Az örökké való evangélium. Miért kellett ez a 7 gyülekezetnek? Miért kell az idők folyamán az összes többi gyülekezetnek? Azért testvérem, mert semmi más nem vezet át bennünket az egyik helyről, semmi más nem vezet el bennünket az egyik helyről a másikra. Ugye itt feltelted a kérdést, hogy de neked mi közöd van a sárkány meg a bárány harcához? Mert sem nem vagy Ádámnak rokona, meg Évánnak. Hát semmi közöd nincsen hozzá, ezt is mondhatom, de ott vagy ezen a meccésponton. És ha már úgy hozta az élet, hogy odafújt a szél erre a meccéspontra, hogy ezek találkoznak, akkor döntsünk jól. Jó, és ezek a kulcsok nagyon fontosak, tehát a történelmi háttér, és itt annyian mondják, hogy miért, meg így, meg úgy. Tudjátok, ez annyira egyszerű, én mikor megértettem, mikor leesett a tantusz, és szólt hozzám az Isten, hát azt mondja, hogy te hogy jutottad ki az üzeneteidet a börtönből a feleségednek? Hát én rengeteg levelet írtam a feleségemnek. Hát nem azt írtam, hogy drágám, len leszek délután 5-kor a portán, vagy a földszinti ablaknál, kinézek a bal kettes ablakon, állj oda a kocsival, integessél, gyere a piros szoknyádat, húzd föl, hogy gyönyörködjen benned, mert annyira régen láttalak másra, ezt így leírom. Hát az életben nem engedik ki a levelet a börtönből. De ott volt, de nem mondom el, hogy mit írtam. Ezek a jelek így juttatták ki. És tudjátok, ez olyan egyszerű, olyan, szóval én csak arra akarlak ezekkel a kulcsokkal majd rávenni benneteket, hogy először is azt szeretném lerombolni, hogy ne bonyolultan gondolkodjunk a jelenések könyvéről. Ennyi volt az egészben a misztika, hogy ki kellett juttatni onnan a szöveget, és úgy kellett kijuttatni, hogy a rómaiak ne értsék, az övéi meg értsék. Ez csak egy módon volt, hogy elkerülték a logikus gondolkodásmódot, és bejött a kép gondolkodásmód. És tudjátok, milyen szép, amikor képekbe beszélünk. Hát nézzetek meg az énekek éneke, nézzetek meg a zsoltárok, a példabeszédek, miért gyönyörű. Az énekek éneke. Tulajdonképpen az énekek éneke, lehet mondani, az ókornak a pornója. És most ne félreértsétek. De őszintén mondom, egy nagyon mély szexuális tartalmú könyv, amit nem is mernek tanítani, mert amikor én is bementem a te kertedbe gyomlálni. Na hát akkor ez most micsoda? Tavaszi lomtalanítás? Nem! Megvan ennek a jelentése. Nem ismerik tanítani? Vagy olyanok a te emlői csat? Hát nézzétek végig, egy nagyon... Itt azért szaladjunk vissza egy pár ezer évvel az időbe, hogy ez milyen gyönyörű volt. És miben fejezte ki? Miért értjük ezt mai napig? Vagy ott van a példabeszédekben, amikor beszéd az öregkorról, azt mondja, hogy elhomolyosodik az ablak. A malomnak az őrlői már megfáradnak. Ugye malomnak az őrlői, hát mi az? Hát az, hogy kiullanak a fogaid. Mi meg keresjük, hogy mi az, malom, őrlő, miről beszél ez, hogy jön ide most a malom meg a liszt, dehogy is, nézd bele a tükörbe. Kihullik a fogad. Kiesik. Múltkor nekem két alkalommal előtt visszaragasztották a koronát, itt esett ki, majd nézzétek meg. Itt épp, hogy le tudtam hajolni, ide beleköptem ide a pulpitusba, hogy ha lehetett hallani a hangom, utána fitektem minden, hogy gyik. Ha leesett. Hát úgy meglepődtem, mert csak benne van egy egész fogsor a számon. Mondom, most mit csináljak? Például mondom, milyen szemétség ez? Miért nem tud a WC-n leesni, vagy otthon a kádba? Ennél? Ez aztán, na, az aztán most azért. Melyek vissza a fogorvos, azon nekem ragassza fel normálisan. Hát mondom, én pofázok hétről hétre, ez itt nem fogok itt csinálni. Hát most nem azért, mert megoldottam a helyzetet, de hát... Ne tudjátok meg, azért meglepődtem. Voltak nehéz pillanatai, mint itt. Hát most mit mondjak nektek itt menet közben? Lehajoltam volna, ide beköptem, az kész, ez van. Na mindegy, szóval vannak ilyen nehéz helyzetek. És ezért, drága barátaim, a levélnek az a szándéka, hogy az evangéliumban megerősítse a gyülekezeteket, és innen szeretném jövő héten majd folytatni, és megnézzünk még egy-két kulcsot, mert még van benne nagyon-nagyon sok kulcs, de ugye, hogy lehetett az evangéliumban megerősíteni Pátmosz szigetéről egy börtönben lévő Jánosnak a keresztény embereket, akiktől el volt tiltva, úgyhogy hirdessetek bátran az evangéliumot, és öljétek meg az összes rómait, nem, hanem olyat mondott nekik, amit csak ők értettek. És mit mond az evangélium, mit mond az ige? Az enyémek értik, amit én mondok. Ezért vagy úgy sokszor, hogy hallgatsz prédikációkat is. Én okosan nézem, hogy most valaki ebből a rendszerből biztos, hogy csekettőt nézi. Vagy az, aki mondja, vagy te, aki hallgat, de valaki biztos, hogy nem egy csatornát nézünk, az teljesen biztos. Hát ugye, amit ma keresztények csináltak Amerikában is, valaki más csatornát néz, gyerekek. Hát valaki nem ugyanazt a csatornát nézi. Hát imádkozhatunk mi, az egész világ imádkozhat. Ha az Isten a Trumpot el akarja venni, úgy elveszi, mint a húzat. De csak zárójelben megjegyzem, hogy szerintetek, ha... Tudom, ez most már furcsa itt a túl demokratizált világban, de szerintem, ha Isten ott akarta volna, hogy legyen, akkor megnyerte volna a választást. Mit szóltok hozzá? Ez ilyen régi, tudom, ilyen furcsa dolog ez, hogy nem ilyen furcsa. Miért az nem lett volna hatalmába, hogy akkor elsöprő módon? Nézzétek meg, ahol akar bizonyos hatalmakat, ott elsöprő módon, nincs vita benne, nem kell számolni. Ez vagy most a nyakunkba kapjuk, vagy az áldásunkra, ezt nem tudjuk, de valamit kapunk mindig ezzel. És ezért kérlek benneteket, hogy a jelenések könyvére próbáljatok meg úgy tekinteni, mint Istennek a szövetsége, Istennek az ajánlata arra az időszakra, hogy hogyan él túl az előtt álló dolgot. És majd meglátjátok, hogy belemegyünk a részletekbe, és végzünk a madártávlattal, és egy kicsit a sasból lejövünk ide így a föld horizontjába. Majd meglátjátok a lovasok is, az események, ugye itt a fehér lóról ma beszélgetnek, hogy hát a fehér ló kijött-e már. Hát esetleg a fehér ló az első század. Ugyanaz, mint a Dániel könyvében. A fehér ló az azokról a keresztényekről szól, akik megtisztították a ruháikat, és mentek az Úr elé. Kik voltak a fehérek? Hát az első században az életüket adták, az első-második században az emberek az életüket adták. Mi volt a fekete ló? Hát a fekete ló, amikor az egyház eladta magát. Hát Dániel könyve ugyanúgy mondja. Amikor az egyház eladta magát, és összeállt az állammal. A Dániel könyvét nem ellenzés, nem más mutat, ezért mondtam nektek, hogy a Dániel könyve majd kell a jelenések könyvéhez. Muszáj megérteni, a jelenések könyve mivel tud többet? Hát a jelenések könyve annyiban tud többet, hogy egy picit részletezi, hogy a két trón választása mennyire fontos. Egy kicsit részletezi, egy kicsit cizellálja, egy kicsit azért olyan borzalmas lesz. Tudjátok, mi a megdöbbentő Egyiptomban is, hogy mit mondott az Isten? Hogy fessétek föl a vért. Nem azt mondta, hogy kötelező, hanem azt mondta, hogy aki fölfestette, figyeljetek, Egyiptomban vagyunk még, semmi izé nincs, Jézus sehol még, ablakba sincs, Egyiptomban vagyunk, fessétek föl. Aki fölfesti, fölfesti, aki nem, nem. Ez mindig megmarad Istennek a természetében. Tudjátok, ezért dühöng az ördög, mert az ördög törvényekkel, szabályokkal, hamis tanításokkal, hamis óriási offenzívát folytat az emberre, és az Isten úgy fogja megnyerni, úgy marad meg mégis a maradék, hogy az Isten nem kényszerített rá. Hát belegondoltál, hogyha szereted az Isten, mennyi mindent megteszel? Hát ki kényszerítené arra az embert, hogy mennyi mindent megtesz? És tudjátok, az Istennel való kapcsolat itt kezdődik, hogy egyszerűen csak megteszed, mert szereted. Nincsenek érte elvárásaid, nincsenek érte kéréseid. Jó, akkor megnézzük majd a következő alkalmon még ezeket a tovább. Még egy alkalmat szeretnék erre szánni, mert úgy gondoltam, hogy ha most nekiugrok itt a hét gyülekezet magyarázatának, akkor megint csak belemegyünk egy mély teológiájába a jelenéseknek, de nézzük meg egyszer madártávlatból, és azonosítjuk, és majd meglátjátok. De higgyétek el, hogy annyi teológiai magyarázatot hallottam erre, hogy miért vannak jelképek, és olyan jól esett, mikor leesett, hogy hát hogy lehet kijuttatni egy levelet, hogy megértsék az övé. És miért volt benne biztos? Jézus azt mondja, hogy jár a hét gyertyatartó között, mert tudta, hogy azok a gyülekezetek, akiknek küldi, azok az övéi a maguk hibáival és a maguk erényeivel együtt. Úgyhogy szeretném a szemléletetekbe ezeket elmondani, hogy ezeket is halljátok, és akkor utána én bízom benne, hogy belemegyünk a részletekbe, ez azt fogja eredményezni, hogy sokkal könnyebben megérthetőek lesznek azok a mondatok, be tudjuk azonosítani a szintereket, amik könnyűvé és érthetővé fogják tenni a jelenések könyvét, és ez létszükséglet a számunkra, mert olyan idők várnak ránk, és olyan időkben vagyunk, amikor Jézus Krisztus fontosnak tartotta azt, hogy személyesen üzenjen, személyesen mondja el, hogy mik azok, amik által mi meg tudunk maradni. Van-e bárkinek bármilyen kérdése ezzel kapcsolatban? Ha felmerült, akkor akár most is feltehetitek, ha pedig nem, akkor jövő héten még megyek egy részt, és akkor mielőtt a hét gyülekezetet elkezdenénk megnézni, akkor tartanánk egy ilyen alkalmat, vagy fél alkalmat, majd ahogy az igényetek ezt kívánja, és akkor nyugodtan tegyetek fel ezzel kapcsolatban kérdéseket, vagy mondjátok el a véleményeteket, vagy amit ti kaptok róla, de én nekem ezzel most az a szándékom csak, hogy egy-két olyan kulcs legyen a kezetekbe, amikor ti majd megnyitjátok ezeket az ajtókat, de én nagyon megdöbbentem, hogy ilyen egyszerű könyv a jelenések könyve. Tudom, ilyenkor röhely szokott feltörni általában a gyülekezetben, most ti hallgattok irgalomból, de higgyétek el, hogy egyszerű. Tehát az ember a sarokpontjait megtalálja, akkor egyszerű. Képzeld, amikor megtudtad, hogy A négyzet plusz B négyzet az C négyzet, milyen egyszerű volt, nem? Előtte meg azták, hogy számolt ki. Milyen jó volt, nem, mikor matek dolgozatnál lehetett függönytáblázatot használni? Vagy földrajz dolgozatnál térképet? Segített? Hát minden bele volt írva. Aki ismerte a térképeket, az, amikor azt mondták, hogy történelem atlaszt lehet használni, a négyes biztos volt. Meg vagy mentve. Miért? Hát már oda volt írva, csak le kellett olvasni. Ja, nem volt oda írva 600 oldalban, de az a 3-4 információból tudtál linkelni. És egész jól. Hát alig vártuk, hogy lehessen használni függvénytáblázatot. Képzeljétek el, matek érettségi nem lehetne számológépet használni. Ődös Istenem. Csak mi mire használtuk a számológépet? Hát a hátulján ott volt a Puskin. De amúgy önmagában segítettek ezek a dolgok, és a jelenések könyve is így van megalkotva. Imádkozzunk.